Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Sok napsütés várható, néhol zápor, zivatar kialakulhat, és megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, Budapesten jelenleg 20 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbizatása is véget ér.
A hétvégi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, tájékoztatott a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza, majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetett az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását.
Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus.
Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről én beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbizatása.
Egy dolgot tehet vele, aláírja. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az Orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnöket, hogy a kétharmados felhatalmazásával a helyére teszi saját bábját, mondta az ellenzéki pártelnöke.
Turuckai László a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására reagálva azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
De ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsátották, és a népszavazásra is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egy fokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
Bejelentette lemondását a brit kormányfő. Keir Starmer azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tóthvalit hallják.
Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, majd belpolitikai gondok nyomán a párt, és személyesen Starmer népszerűsége is a mélypontra került, egyértelmű volt, hogy mennie kell. Így nem volt meglepő, hogy a politikus megtette a bejelentést, lemond kormányfői posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő szemét az ország vezetésére. Ezért az egész ország érdekét szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról. Mindent meg fogok tenni, hogy a hatalomátadás a lehető legrendezettebben történjen meg, jelentette ki. Maximális támogatásomról szeretném biztosítani utódomat, aki egy olyan Nagy-Britanniát örököl, mely sokkal erősebb és igazságosabb, mint az az ország, amit én örököltem 2 évvel ezelőtt, tette hozzá. A munkáspárti politikus egyben arra kérte pártjának vezetését, dolgozzák ki a hatalomátadás lépéseit, és tegyék lehetővé, hogy július 9-e után hivatalosan is elkezdődhessen a jelölt állítás a pártelnöki és egyben miniszterelnöki pozícióra. Ebben az esetben legkésőbb a brit parlament őszi ülésszakának szeptemberi kezdetére új miniszterelnöke lehet az Egyesült Királyságnak, még akkor is, ha több jelölt esetén párton belüli szavazásra lenne szükség. A legvalószínűbb utód Andy Burnham Manchester eddigi rendkívül népszerű polgármestere lehet, aki a múlt héten egy pótválasztást megnyerve immár parlamenti képviselő lett. Le is tette a képviselői esküt, így immár ő is részt vehet a Keir Starmer utódlásáért induló versenyben.
Egymásnak ellentmondó beszámolók érkeznek a vasárnapi iráni-amerikai békecsúcs után. Az amerikai alelnök szerint több kérdésben, így a hormuzi szoros és az iráni atomprogram ügyében is sikerült előrelépni. Irán ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a béke megállapodás legfontosabb feltétele, vagyis Izrael kivonulása Libanonból továbbra sem teljesült.
A zsidó állam vezetése hétfőn ismételten megerősítette, nem hívják vissza a hadsereget Libanonból. Az egymásnak ellentmondó beszámolók ellenére a hajóforgalmat figyelő csoportok szerint a szombati lezárás óta számos hajónak sikerült elhagyni a hormuzi szorost, Washington pedig jelezte, felfüggeszti az iráni olajeladásokra vonatkozó korábbi tilalmat.
Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt.
A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, valamint hogy nehéz terepviszonyok között is képes legyen a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket.
A hétvégi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 centi, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tároló kapacitás és víz visszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíz tárolása teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most körülbelül 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak medre. Stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együttműködve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt.
Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen.
Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél a fél útpályát lezárták.
Budapest információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kassó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Kovács Botont, PKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Messi 18 góljával gólrekorder lett. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 2-0-ra nyert Argentina Ausztria ellen Messi duplájával a labdarúgó világbajnoksági I csoportjában. Messi a 38. és a 95. percben volt eredményes, és ezzel a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa lett 18 góllal. Messi a mérkőzés elején 11-est is hibázott. Most halljuk Lionel Messit.
Leo, gratulálunk, még egy csúcs. Most már te vagy a világbajnokságok történetének legjobb góllövő. Hogyan tudnád összegezni az érzelmeidet? Nagyon boldog vagyok a diadalért, főleg, hogy megnyertük. Nagyon megdolgoztunk érte, nehéz volt, fontos volt, de nyugalmat kölcsönöz a jövőt illetően. Fáradt vagyok, nem tudom megmondani, melyik a kedvenc gólom mindezek közül. Kicsit elhagyott már az erőm, úgyhogy egyszerűen csak élvezem ezt a pillanatot, és várom, hogy ott legyek a csapatársaimmal.
Szintén a 23. foci VB-n a tengeren túlon az éjjelű négyesben Franciaország 3-0-ra könnyedén legyőzte Irakot, méghozzá Mbappé duplájával. Így a tornán 4 a világbajnokságok történetében 16 gólnál jár a francia, és utolérte a szintén 16 gólos német Miroslav Klózét. A mérkőzés érdekessége, hogy Philadelphiában viharszünet miatt a második félidő 2 óra késéssel folytatódott, így összesen 4 órán át tartott a mérkőzés. További érdekesség, hogy Mbappé a 100. válogatott mérkőzésen lépett pályára. Szintén az I csoportban Norvégia vezetett már 3-1-re, végül 3-2-re megverte Szenegált. A norvégok sztárja Erling Haaland szintén duplázott. Ő is 4 gólnál jár már a világbajnokságon. Még mindig foci. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződésből Szappanost. Bejelentette új vezetőedzőjét a Zalaegerszeg. Az NB1-es klub hivatalos oldalán közölte, hogy Filipe Cselikája veszi át a csapat irányítását. A 41 éves portugál tréner az amerikai profilabdarúgó bajnokságból érkezik Magyarországra. Kézilabda. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a Bajnokok Ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Végül tenisz. Piros Zsombor Wimbledonban, az angol nyílt nemzetközi teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában Londonban 6-2-6-2-re legyőzte a bolgár Iván Ivanovot. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Örömünnep Torockon a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockon. Összefoglaló a harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
2026. június 23-án kedden Zoltán névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amelyre választ keresünk, illetve amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerekhez, az innovatív gyógyszerekről beszélünk, de hogy milyen javaslatok vannak a helyzet orvoslására, arról majd az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatóját kérdezem 6:45 előtt. 7 óra után szó lesz arról is, hogy tegnap elkezdődtek a tárgyalások az amerikai-iráni háború lezárására. Mindeközben viszont a brit miniszterelnök benyújtotta a lemondását, nyilván a kettő nincs összefüggésben, de hogy melyik mögött mi áll és milyen irányba haladnak a folyamatok, erről kérdezem majd a Corvinus Egyetem docensét, és utána pedig 7:30 után a tisztító tűzműveletről beszélünk majd a köztársasági elnök leváltására irányuló alkotmányos, vagy éppen kevésbé alkotmányos cselekedetekről, folyamatokról. Aztán beszélünk majd a polgármesterek bérének befagyasztásáról, és az alkotmánybírók korhatáráról is, mert ugye, hogy azt is korlátozná a Tisza, hogy hány éves korig lehet alkotmánybíró valaki, mi a gond a 70 év fölötti alkotmánybírókkal, a Tisza szerint, erről is kérdezem majd a nemzetközi jogászt. Aztán pedig szó lesz arról, hogy egyeztetnének a polgármesterei és a vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosítása kapcsán, méghozzá a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége az elnöki beszélgetünk majd erről a témáról, és az élelmiszerláncok mielőbb kivezetnék az árstoppokat, ami jó a kereskedelemnek, nem biztos, hogy jó a fogyasztóknak, de hogyan lehet ezt összefésülni, erről is kérdezem majd a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Tartsanak velünk ma reggel!
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6 óra 19 perc, sorozatban harmadik Európa bajnoki címét szerezte a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A szoros döntőben Rab adta a győztestust. Ezt követően a 24 éves sportoló a vezetőedzővel Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. Szabó Szilvia vendége.
Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkozhatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, ott őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36, ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, hogy vele igen, volt múltad.
Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
Azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani. Mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiai még egyelőre megvan oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk. Nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illető úri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert azt már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy azt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 23 perc, bajban van a fokhagyma piac. A bőséges kínálat, különösen a kínai és egyiptomi export növekedése miatt az árak sok helyen a termelési önköltség alá süllyedtek, a kieső jövedelmezőség csökkentheti a vetésterületet, és gyors piaci, tárolási vagy támogatási intézkedésekre lehet szükség a túléléshez. Cinege Levente, Dorcsinec Balást, a Dombegyházi Eurotész Kft. Ügyvezetőjét, a Fruit Web elnökségi tagját kérdezte.
Milyen mértékben érinti a hazai termelőket az olcsó import a fokhagymát illetően, és vannak-e már konkrét veszteségszámok vagy példák?
Nagy mértékben érinti a termelőket a fokhagymának ez a jelenlegi alacsonyabb vagy nyomottabb ára, vagy egy picit túlkínálata. Már a szezon indítás követő 1-2 héttel, tehát amikor a friss fokhagymák elkezdődtek, akkor már egy nyomottabb árat generált a piacon. Az látszik mondjuk a kiskereskedelmi láncoknak beszállított árba, ez egy ilyen 10-15%-os ár kedvezménye jelenik meg a tavalyi évhez képest.
Milyen rövid távú piaci intézkedések, például védővám, kvóta vagy közvetlen támogatás lennének hatékonyak a magyar termelők kisegítésére, hogy látja?
Unión belül a legnagyobb termelőország az Spanyolország. Itt nincsen olyan eszköz, ami ebbe az esetben bevethető, de alapvetően ugye a spanyolokon keresztül, akik nagy exportőrország is, ugye Európába is begyűrűzik ennek a hatása, ugyanis hogyha ők árversenyre kényszerülnek az export piacaikon, akkor ez az Európa belső piacát, mint ahogy látjuk, is lejjebb nyomja a fokhagyma árakat. Erre a védővámmal unión kívülről érkező fokhagymákra, ugye jelenleg is, tehát a kínaira is kvótarendszer van, és van ennek egy vámrendszere. Ez ilyen szituációban nagy segítség, de ugye az egész problémát nem oldja meg. Európa azt több fokhagymát termel, mint amennyit elfogyaszt. Aktualizálódik az ár Európán belül is.
Milyen lehetőségek vannak az értékesítés diversifikálására, a feldolgozás, a helyi piacok, vagy a minőségi prémiumot, illetően a hazai ágazat számára?
Alapvetően a magyar piacon a magyar fokhagymának egy nagyobb nívója van, ez többnyire párosul egy valós magasabb minőséggel is. A fokhagymáknak a feldolgozása, tehát jelenleg is van Magyarországon további feldolgozás, tehát fokhagyma krémek elsősorban, ez a zöld fokhagymából készülnek, ennek Magyarországon komoly hagyománya van, valamint itt van mellettünk egy komoly piac, Románia, aki nagyon nagy fokhagyma termelő és felvevő is, mert ők nettó Románia tekintetében nettó importőrök, hát ebbe az irányba alapvetően tudnánk exportálni, de Magyarország termelése is alapvetően az elmúlt években csökkent, ebből kifolyólag Magyarország is inkább importál, mint exportál.
Milyen tárolási és logisztikai megoldásokkal lehetne csökkenteni a készletek értékvesztését és javítani az árérzékenységet?
Fokhagyma az kimondottan jól tárolható, és ez a legtöbb nagyobb termelőnél meg is oldott. Érdekesség, hogy a fokhagymát azt nem plusz fokon, hanem idézőjelben fagyasztva tároljuk, tehát ilyen mínusz 3 fokos árolókba. A fokhagymában lévő olajak miatt a fokhagyma ettől a hőmérséklettől még nem fagy meg. Ehhez hozzátartozik, hogy ennek a mínuszos hűtőnek az energiaigénye az elég jelentős tud lenni, főleg ebbe az időszakban, hogy a száradások a betakarítás követően megtörténnek, és utána azokat a fokhagymákat, amelyeket mondjuk ilyen novembertől szeretnénk értékesíteni, azokat mindenképp tárolni kell. A tárolók jelenleg inkább nagyobb termelőknél jellemzőek, ezeknek a bővítése, kiterjesztése mindenképp növelni a stabilitást, amelyeket mondjuk most értékesítenek minőségrokomás elkerülése miatt, azokra nem lenne szükség értékesíteni. De emellett alapvetően az is jelentkezik, hogy itt az elmúlt évben, valamint az idei évben is a kertészeti termékek ára sajnos az elmúlt évekéhez képest alacsonyabb. Ezért sokan nem a tárolási hiánya miatt értékesítenek, hanem cashflow problémák miatt, tehát szükségük van a bevételre, hogy finanszírozzák a további termelésüket.
Milyen agronómiai vagy szerkezet átalakítási lépéseket javasol, úgy mint a fajtaváltás, integráció vagy kooperáció esetleg, amelyek segíthetik a magyar fokhagyma termelők túlélését és versenyképességét a továbbiakban?
Én úgy gondolom, hogy itt a kooperáció és az integráció az, ami elsősorban fontos és jelentős, tehát akik kisebb mennyiségbe állítanak elő fokhagymát, nekik mindenképp érdemes vagy egymással dolgozni szorosabban, vagy pedig egy-egy nagyobb termelőhöz csatlakozni, hogy olyan értékesítési csatornák is megnyíljanak előttük, amik egyébként mondjuk egy 1-2 hektáros termelőnek nem elérhetőek, ugye túl nagy követelményeket állít mondjuk egy kis kereskedelmi lánc ahhoz, hogy ezt egy kisebb termelő tudja ugrani, ezért kimondottan fontos az, hogy 10-20-30 minél több annál jobb termelő ebbe közös munkával meg tudja jelenni ilyen piacokon, ahol többnyire magasabb eredményességet is tudnak elérni, természetesen több munkával, mint jelenleg, valamint ebből tudjon egy gyümölcsöző kapcsolat lenni.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Manapközben a 12. kerületben az 5-ös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. Kovács Botond, PKK Info.
MÁV Info.
Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. A ceglédi vonalon pályakarbantartás kezdődött. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvara került át. Az IC-k nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni cív és interrégiók és a szegedi napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítője kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
21 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható országszerte napközben? Azt már a Hungaromet munkatársától, Vaszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Anticiklon peremén továbbra is igen meleg, ugyanakkor szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. Emiatt ma a sok napsütés melletti gomoly felhőképződésből már kevesebb záporzivatar alakulhat ki, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső ország részben. Az északias szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében esetleg erős viharos lökések is lehetnek. Délután 30-35, késő este döntően 17-26 fokra számít.
Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a tűzoltók csak nem 400 riasztást kaptak, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez hívták őket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, a következő napokban folytatódik a hőség. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
Dörmögőház. Szabadszállás. Avas szalonnán élt, mint az idő. Telt múlt naponta, sárgán görbülő. Szalmát számolt, vagy nézte az eget. A csillagokban szíve zizegett. Szól József Attila Dörmögő című versének első szakasza, melynek hőse, Mogorva nagyapja, tyatya volt. Ebben a házban töltötte sok szép napját, és írta sok szép versét József Attila, a nagy magyar költő, áll a nádtető alatt a fehérre meszelt falon márványba vésett szöveg. A költelki két helyiségből álló döngölt padlós épületet a 19. században emelték, ma népi műemlék. Az Alföldi Város honlapja így mutatja be a helyszínt. A szabadszállás határában található dörmögőház egykoron József Attila nagyapja Pőce Imre tulajdona volt. Leánya, József Attila édesanyja Pőce Borbála szabadszálláson született és nevelkedett. Pőce Imre egykori csőzházában ma emlékház működik. Szabadszállás 2005. április 11-én nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett meg a költő születésének századik évfordulójáról.
Ekkor adták át a felújított dörmögőházat és a József Attila mellszobrot, ami korábban a TS iroda udvarán állt. Az avatáson részt vettek József Attila még élő rokonai is.
A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc, jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősség biztosítások száma. A NetRisk-nél 2026 első felében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten, és közben az átlagdíja 9%-kal közel 49 ezer forintra mérséklődtek. Erről beszélgetünk a következő percekben Besnyő Mártonnal, a NetRisk ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Úgy tűnik, hogy ma reggel nem megy nekem a beszéd, de azért majd nagyon igyekszem. No, kezdjük azzal, hogy mi is az oka a csökkenésnek, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy ilyenkor azért elindul egy verseny ugye a biztosítók között. Nagyon sok a személyautó Magyarországon, hogyha jól láttam, 4,1-4,2 millió személyautó van. Kötelező felelősségről, biztosításról beszélünk, tehát kötelező megkötni.
Így van, ahhoz, hogy a forgalomban részt vehessünk, nagyon fontos, hogy rendelkezzünk kötelező felelősség biztosítással, tehát hogyha autót vásárolunk, autót cserélünk, a vásárlás pillanatában a adásvételi szerződés után közvetlenül alá kell írnunk a kötelező felelősség biztosítási szerződésünket is. 2010-hez képest, ahogyan is kiemelte, 3 millióról 4,4 millióra nőtt a személygépjárműveknek a száma Magyarországon, ha pedig hozzáveszünk a motorkerékpárokat, a haszongépjárműveket is, akkor pedig már több mint 5,5 millió gépjárműről beszélgethetünk, és valóban egyre nagyobb, egyre élesebb a verseny az ügyfelekért. Ez annak is köszönhető, hogy ez a piac jelentősen digitalizált. Az ügyfelek többsége ma már évente összehasonlítja online a kötelező felelősség biztosítását, és ennek köszönhetően egyre kedvezőbb díjakat kaphatnak, míg mondjuk Ausztriában akár 1000-1200 eurót is fizethetünk a kötelező felelősség biztosításunk után évente, addig Magyarországon mindössze 49 ezer forint az átlagos díj.
Nézzük azt, hogy mi mozgatja alapvetően az árakat, hogyan alakulnak.
Egyrészt nagyon kedvező a kárstatisztika, egyre jobban vezetnek a magyarok, hogyha szabad így fogalmazni. Mindössze 100-ból 2 autó az, amelyik érintett valamilyen közúti balesetben, aki kárt okoz. Ez mindenképpen egy kedvező tendencia. Amíg eddig drágíthatta az árakat, az a javítási költség. Ugyan a szerelőnél nem fogunk kevesebb díjat fizetni az óradíjért, ugyanakkor a kedvező erősödő forintnak köszönhetően az alkatrészek díja mérséklődik. Ez a második ok annak, hogy csökkennek a kötelező felelősség biztosítási díjak, és az elmúlt 2 évben megjelent egy új versenyző a magyar piacon, ő jelentős 10%-os piaci részesedést hasított ki ebből a tortából, ennek köszönhetően pedig egy nagyon intenzív árverseny alakult ki, tehát azok, akik összehasonlítják és váltanak évről évre kötelező felelősség biztosítást, ők nem drágulással, hanem több mint 10%-os árcsökkenéssel találkozhatnak.
A kötelező felelősség biztosítás mellett beszéljünk azért a kaszkóról is. Ugye a különbség a kettő között az, hogy az egyik a másiknak okozott kárt, a másik pedig ugye a saját autóban keletkezett kárt fedezi. Hogyan alakul a kaszkóval rendelkezőknek a száma?
Nagyjából minden ötödik autó rendelkezik kaszkó biztosítással, ez ha már a külföldi piacokhoz hasonlítottuk a magyar piacot, ebben egy picit el vagyunk maradva a nyugati szomszédjainkhoz képest. Ez annak köszönhető, hogy alapvetően a magyar autópark idősebb, az átlag életkora az autóknak 16 év fölött van, tehát minden ötödik autós rendelkezik kaszkó biztosítással. Valóban a kaszkó biztosítást arra az esetre kötjük meg, hogyha a saját autónkban keletkezik kár, akár az önhibánkból adódó, akár egy jégeső, hogyha már a viharszezonra is ráfordultunk, tehát ezeknek a javítási költségét fizetheti a kaszkó. Egyébként átlagosan egy kaszkó kár kifizetése 700 ezer forintos kárösszeget rejt magában, tehát ezt az összeget szokták a legtöbben átlagban megkapni az autósok, és valóban itt is az éles versenynek köszönhetően nagyon mérsékelt a díj emelkedés éves szinten a kaszkókban, mindössze 170 ezer forint egy évre a kaszkó biztosításnak a díja.
No, egyre többen kötnek ugye kiegészítő biztosításokat is, ezekről mit tudunk, hogyan alakul ezeknek a megoszlása?
talán a legnépszerűbb a fővárosban a kátyukár szokott lenni, ezt mindenkinek szoktam javasolni, mindössze néhány ezer forintos éves díj mellett megköthető a kátyukár biztosítás. Ez alapvetően, hogyha a fényszórunkban keletkezik valamilyen kár, vagy pedig defektet kapunk egy kátyúba hajtva, akkor mind a kereket, mind pedig a felnének a javítását, cseréjét, pótlását tudja fizetni. Szintén nagyon népszerű például vadkárbiztosítás. Ez alapvetően Zala megyében egy sláger termék például, ott nagyon sok vadkár, vadgázolás van. Ilyenkor, hogyha elütünk egy nagyobb testű állatot egy nagyobb sebességgel, akkor az autóban jelentős mértékű kár keletkezhet, ennek a fedezésére jön létre. De gyakorlatilag a ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy minikaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások. Ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
A csökkenő árak, azok mennyiben tudják befolyásolni az autóvezetők vagy autótulajdonosoknak a nagyobb felelősségvállalását vagy a tudatosságot?
Azt gondolom, hogy egyrészt nagyon rutinos a magyar vezetői társadalom, a másik pedig az, hogy az új technológiák, ahogy megjelennek, ezek szintén csökkentik a bekövetkező károknak, illetve a baleseteknek az esélyét. Mi gondoljunk bele, hogy egyre több autóban vannak vezetést segítő technológiák, akár egy sávtartás, akár egy távolságtartás, egy adaptív tempomat, az ma már például nagyon sokszor életet menthet, és nagyon sok baleset csökkentő hatása is van. Ugye az adaptív tempomat az, amikor az előttünk haladó autóhoz automatikusan tartjuk a távolságot, és gyakorlatilag helyettünk fékez az autó. Én például belvárosban is szeretem használni ezt a funkciót, és erre biztatnék minden vezetőtársamat is.
Csökkent a kötelező biztosítások átlagdíja, erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Besnya Mártonnal, a NetRisk ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
No és akkor folytatjuk, maradunk még az utakon, de már egy egészen más perspektívából nézzük meg az utazást, méghozzá azok számára szolgálunk új hírekkel, akik taxival közlekednek, legyen az taxisofőr, legyen az utas. Metán Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát úgy tűnik, hogy sikerül megegyezni, egy konszenzusos javaslat kerül most már a fővárosi, majdnem azt mondtam, hogy törvényszék közgyűlés asztalára, méghozzá minden megtörténhet a Taxi Szövetségtől, mert hogy úgy tűnik, hogy megvan az egyesség, sikerült elérni egy olyan pontot, amiben aztán mindannyian megegyeznek, és akkor ennek mentén el lehet kezdeni tárgyalni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Metán Zoltánnal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt még egyszer!
No hát hosszú hónapok óta húzódik ugye ez a történet. Három éve, 2023 óta ugye nem emelkedtek a taxisdíjak, azóta viszont nagyon sok minden más. Azt kérem öntől, először nézzük meg azt, hogy a 2023-as árak azok hogyan szorították be például most a taxisokat, a taxis tulajdonosokat.
Rendkívül nehéz helyzetben van az ágazat, hiszen az elmúlt három évben nem csak infláció volt, hanem óriási mértékben emelkedtek a szervizdíjak, biztosítási díjak, üzemanyagárakat most hagyjuk ebből a tekintetbe ki, a rezsidíjak nagyon komoly mértékben emelkedtek, és tulajdonképpen azért mindenki érzi a saját bőrén, hogy minden jóval drágább. Ezt ugyanúgy a taxis ágazatban is érzik a vállalkozók. Az autó beszerzésről nem beszélek, mert az olyan horribilis mértékben megdrágult az új autó, és a használt autópiac is erről szól tulajdonképpen a média naponta, hogy használt autó lassabban már drágább lehet beszerezni, mint egy újat. Tehát nagyon komoly indokunk van abban a tekintetben, és ezt érvekkel alá is támasztottuk az elmúlt években, és az elmúlt egy évben is, amióta Kis Ambrus főigazgatóról tárgyaltunk, hogy szükségünk van erre az emelésre. Május végén egy beterjesztést vitt be a főpolgármester, ami megosztotta a szakmát is, és a frakciókat is, és ezért lesöpörték az asztalról, mert nem szavazták meg azt a 27%-ot, amit a többsége, a szakmának a többsége indokoltnak tekintett volna. Múlt héten, hétfőn pont arról számoltam be a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy megpróbáljuk azt a rutint és azt a tizenvalahány évet összeszedni, azt a tapasztalatot, és leültetni a szakma érdekképviselőit, szakmai érdekképviselőit abban a tekintetben, hogy próbáljunk legalább mi egy olyan konszenzust letenni az asztalra, hogy a politika valamilyen szinten mellé álljon. Ez meg is történt. 48 órán belül a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellé állt a kezdeményezésnek, biztosította a helyet, a paripát és a lehetőséget arra tekintetben, hogy viszonylag gyorsan, fél órán belül megegyeztünk. Mindenki engedett, aki a magasabb emelést tekintette az elmúlt egy évben jónak és indokoltnak, az is csökkentette ezt a félefajta mértéket, és akik pedig az alacsonyabb árat indokoltnak tekintették, mert féltek attól, hogy piacvesztés történhet, az pedig egy kicsit emelte. Ez a 18% ez abszolút indokolt. Én azt látom a visszajelzések alapján, hogy a frakciók most már egy kicsit szimpatikusabbnak találják, ugyan mi megfogalmaztunk egy előrendelési és egy reptéri illetéket is, ez a bizonyos 800 forintos plusz kiállás, ami nem összekeverendő és összealadó, tehát hogyha valaki előrendelésben reptére menne, az nem azt jelenti, hogy akkor 2x800 forintot kéne neki fizetni, nem csak egyszerit, de ezt a javaslatot, ahogy visszajöttek a különböző kommentek a frakciók részéről, ezt úgy látom, nem nagyon támogatják. Én abba bízom, hogy ma egy órakor, amikor a közlekedési bizottság ülésén szemtől szembe találkozunk a frakciók vezetőivel, azok a félelmek és azok a problémák, amik eddig asztalra kerültek részükről, azokat el tudjuk arni.
Ugye, hogy alakulnak akkor most, vagy hogy alakulhatnak ezt követően a díjak? Én mondom, a jelenlegi alapdíj ugye az 1100 forint.
Ez 1300 forintra nőre?
1300, a kilométer díj az 440 forint jelenleg.
Ez 520 forint lenne.
És akkor PESZ-díjról beszélünk, illetve előrendelési, vagy reptéri díjról, mert ezt a kettőt akkor
szétválasztjuk. Jelenleg a várakozási díj a 110 forint, ez 130 forintra emelkedne a javaslatunk szerint, és abban az esetben, hogyha reptérre vagy reptérről történő szállítás esetében, mivel a Budapest Airport ZRT mindenféleképpen emelni ezeket a díjakat, ezért egy egyszerű 800 forintos plusz költséget átállítanánk az utasokra is.
Hogy látja, hogy ezt most már el fogja fogadni a fővárosi közgyűlés, vagy lesz még valamiféle kivetnivalót találnak-e ebben? Azért most már a szakmai szervezetek ebben egyetértenek, meghozták ezt a konszenzust, említette, hogy a kamara is önök mellé állt.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy a kockázatot azt nem a fővárosi képviselőtestületnek kell ebben a tekintetben viselnie, hanem a szakma képviselőinek. Hogyha ők azt mondják így egységesen, hogy ez a 18% három év után indokolt, akkor azt gondolom, hogy a politikusoknak, a közgyűlésnek kezdeményezés mellé kell állni, hiszen vállalkozásokról van szó, nem ők biztosítják az autót, nem ők biztosítják ennek az egész szolgáltatásnak a költségeit, hanem a vállalkozóknak. Tehát a vállalkozókat tovább már nem lehet azzal, abban az indokkal elzavarni a tárgyasztaltól, hogy tulajdonképpen nem indokolt, vagy valamiért nem indokolt ez az emelés.
Ez most ugye a budapesti autósokról szól. Hogy tapasztalja, nyilván tartják vidéki kollégákkal is a kapcsolatot, hogy ilyenkor a vidéki kollégáknál is megmozdul-e valamiféle átalakítás?
Vidéki esetében az a helyzet, hogy ők már jóval korábban emeltek. Tehát a főváros egy teljesen más piac. Itt van az összes szolgáltatónak a kétharmada. Tehát egy jóval kisebb városban, egy jóval kevesebb piaci szereplő gyorsabban és hamarabb meg tud egyezni egymással. Az önkormányzattal is akár napi kapcsolatban vannak. Ha a hatósági ár ott is esetleg bevezetésre került, akkor gyorsabban tudnak reagálni. Itt tulajdonképpen a hatósági ár, amit a közgyűlés határoz meg, az a sava és a borsa az egésznek, az előnye és a hátránya. Az utasnak azért ebben a tekintetben egy nagyon komoly védelmet jelent a hatósági rögzített ár, avval szemben, hogyha minden nap más áron járkálna. A magyar utazóközönség nagyon árérzékeny, és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és a lakosságra pedig nem okozna, lakosság nem okozna akkor terhet.
No, innen folytatjuk akkor legközelebb, illetve a közgyűlés után, hogyha megvan a határozat, akkor visszatérünk a kérdésre. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm az érdeklődést.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Hat óra 50 perc és egy gyors helycsere után Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És egy nagyon fontos dologról beszélgetünk, mert hogy azonnali és radikális beavatkozás sürget, méghozzá az amerikai árpolitika okozta globális gyógyszerpiaci sok hullámok és a hazai környezetben tapasztalható kettőszorítás miatt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerek. Ez azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy pontosan mi okozza a problémát, aztán azt is, hogy ez mely betegségcsoportok esetében okozhat problémát, és nagyjából hány beteg az, aki mondjuk emiatt nem jut időben a gyógyszeréhez, bár egy beteg is sok, hogyha nem jut időben mondjuk egy életmentő gyógyszerhez.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Először is mi okozza? Az okozza, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy a teljes globális gyógyszerpiacnak a 60%-a az Amerikában realizálódik. Amerika azt mondta egy adott ponton, hogy ő nem finanszírozza tovább a gyógyszerinnovációt, magyarul az új gyógyszerfejlesztéseket, mert ez gyakorlatilag úgy működik, hogy Amerika fizeti ki azt, hogy új gyógyszereket fejlesztenek a világba, aztán a világ többi része használja ezeket a gyógyszereket. Nyilván mi is ilyen gyógyszerekkel gyógyulunk, amiket elsősorban először Amerikában regisztráltak. Teljesen jogos nyilván Amerika részéről ez a hozzáállás, ugyanakkor ez a világpiac többi része számára azt jelenti, hogy vagy elkezdenek változtatni az árpolitikán, és kicsit kiegyensúlyozódik az árpolitika Amerika és a világ többi része között, vagy veszélyeztetjük azt, hogy bizonyos gyógyszereket nem fognak Európába olyan gyorsan behozni, főleg az olyan hátrányos helyzetű piacok számára, mint mondjuk Magyarország, amely ugye pici piac is, és nagyon alacsonyan vannak az árak.
Érdekes, mert ezzel azért napi szinten lehet találkozni, hogy mondjuk van egy gyógyszer, amit Németországban ugyan forgalmaznak, és akkor el kell menni, felírja ugyan az orvos, de valahol meg kell rendelni, aztán horribilis összegért behozzák Németországból, és akkor úgy hozzá lehet jutni mondjuk egy hét két hét csúszással és harmadával megnövelt áron. Akkor itt a kérdés, az a kérdés is felmerül, nyilván ezeknek a gyógyszereknek a befogadása megtörténik-e Magyarországon? Hogy történik a befogadás? Az Európai Uniós normákhoz képest Magyarországon nagyon lassú, mert 2-3 év is lehet egy befogadás, egy gyógyszernek a befogadása, miközben itt van egy uniós előírás 180 napról, hát egészen más.
Így van. Először is azt nagyon fontos tisztába tenni, és megnyugtatni a hallgatókat is azzal kapcsolatban, hogy olyan, hogy életmentő gyógyszerek nincsenek, olyan nincs, és nem is lesz. Tehát ez nem, szóval, hogy pánikot nem szeretnénk senkiben kelteni. Itt inkább arról van szó, és visszatérnék az előző kérdésére is, hogy milyen gyógyszerekről lehet szó. Például arról lehet szó, hogy mondjuk kifejlesztenek egy új onkológiai készítményt, ami sokkal jobb eséllyel tud gyógyulást hozni a betegek számára, de Magyarországon ez a készítmény nem lesz elérhető. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy nyilván a magyar betegeknek ugyanúgy kell tudni gyógyulnia, mint bárhol máshol a világon. Úgyhogy ez a fő kérdés igazából, és valóban nagyon-nagyon jól mondta, hogy a legnagyobb probléma Magyarországon az, hogy nincsen gyógyszerbefogadás az új gyógyszerekhez, a magyar betegek rendszer szinten nem jutnak hozzá. Az elmúlt 2,5 évben most májusban volt egyetlen egy befogadás az új gyógyszereknek, és egyébként pedig csak egyedi finanszírozással kaphatják a betegek a gyógyszereket, ami azt jelenti, hogyha elég jó orvosa van, elég agilis orvosa van, akkor esetleg hozzájuthat, és ha megítélik neki a támogatást. Ez nem egy egyelő hozzáférést jelentő megoldás, tehát mi azt szeretnénk, hogyha valóban 180 napon belül elbírálnák azt, hogy erre a gyógyszerre szükség van-e, illetve legalább évente egyszer, de inkább akár kétszer ezekhez a gyógyszerekhez új listák alapján hozzájutnának a magyar betegek.
Még a befogadáshoz engedjen meg nekem egy kérdést, ez miért csúszott ennyire szét Magyarországon? Tehát miért lassult le ennyire a gyógyszerbefogadás?
Alapvetően én ennek két fő okát látom. Az egyik egy krónikus alultervezés a költségvetésben. Minden évben úgy tervezik a gyógyszerköltségvetést, hogy az előző év tervét megnézik. Nem a realitást, hanem azt megnézik, hogy előző évben mit terveztek, és akkor az majd hát, ha jó lesz, sosem jó. Sokkal több gyógyszer van, a betegeknek sokkal nagyobb igényük van, ugye tovább élünk, tehát szélesedik egyszerűen a spektrum, mind időben, mind térben, tehát először is ott kellene kezdeni, hogy a realitásokhoz hozzájutunk, oké, akkor innen kezdjük, ez az egyik. A másik pedig az, hogy fel kell ismerni azt, hogy a gyógyszer az érték. A gyógyszerre pénzt költeni, az nem egy egyszerű költségvetési sor, hanem azzal GDP-t termelünk utána, és utána igazából több lakosunk lesz, jobban fogunk élni. És az a baj, hogy Magyarországon ezt mindeddig egy abszolút költségsornak tekintették, és egy nagyon szigorú korláttal próbálták ezt a költségvetési sort tartani. De hát itt igazából az emberek egészségét próbáljuk tartani a másik oldalon, úgyhogy a hozzáállást kellene változtatni. Nagyon bízunk benne, hogy az új NEAC per OEP vezetés ezt fel fogja ismerni.
Több érdekes dolgot felhozott most itt az előzőekben. Beszéljünk még egy kicsit először a gyógyszerkasszáról, hogy nagyjából mennyivel is kellene növelni ahhoz, hogy például ezekre a gyógyszerekre megfelelő összeg jusson. Olvasom, hogy a tavalyihoz képest nagyjából 6%-os növekedés volt az idejénél. Ugyanakkor az előző kormánynak komoly célkitűzése volt, aztán nem tudom, hogy ez nagyjából hogy alakult, nyilván jobban tudja az ehhez kapcsolódó adatokat, hogy a megelőzésre kellene fordítani a hangsúlyt. Ebben nekünk, betegeknek is tudatosabbnak, vagy állampolgároknak is tudatosabbnak kellene lenni, de maradjunk a gyógyszerkasszánál, mekkora összegre van szükség.
Nagyon nehéz azt megmondani, hogy 10 milliárd, 20 milliárd forintra van szükség. Jelenleg én azt gondolom, hogy az legelső, amit kell csinálni, az nem is pénzkérdés, az egy elkötelezettség, az egy kötelezettség vállalás a kormányzat részéről, hogy ő évente legalább be fog fogadni gyógyszereket. Ez már egyébként egy olyan jelzés lenne a piacnak, ami nagyon fontos lenne egyrészt. Másrészt meg bizonyos átcsoportosításokkal egyébként a mostani kasszán belül is lehet jobb eredményeket elérni. És visszatérve még a megjegyzéshez, a megelőzéssel kapcsolatban 100%-ig egyetértek, és azt gondolom, hogy ez is segítene nekünk, hiszen igazából akkor arra maradna pénz, amire tényleg kell, tehát olyan betegségekre, amit megelőzéssel mondjuk nem lehet javítani.
No, mi az önök javaslata? Mi az, amivel helyre lehetne állítani?
A mi javaslatunk, amit már említettem is, az az, hogy vállaljon a kormány kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy rendszeres, kiszámítható befogadási környezet legyen, ne legyenek hirtelen különadók, olyan különadók, amik egyébként teljesen versenyhátrányban sújtják a magyarországi forgalmazókat, mert ezek máshol nincsenek, és értelemszerűen, amikor az összes környező országban jobb környezetben működnek a gyógyszergyártók, akkor sajnos a gyógyszerek azokba az országokba fognak inkább menni, és Magyarországra csak a nagyon szükségesek jutnak el.
Veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerekhez, egy javaslattal ér az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Erről beszélgettünk az Egyesület igazgatójával, Szalóki Katalinnal. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
Meg ez is! És ez is!
Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer.
Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Sok napsütés várható, néhol zápor, zivatar is kialakulhat, de alapvetően inkább tényleg a napos idő lesz a jellemző, és megélénkül az északi szél, ez hozhat egy kisebb felfrissülést. A legmagasabb nappali hőmérséklet viszont 30 és 35 fok között alakul, éjszakára sem hűl le jelentősen a levegő, 20-21 fok várható.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 23-án, kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
Két új vadászgéppel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. Mától már 18 Gripen védi az ország légterét.
Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Mondjuk a részleteket. A tisztító tűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, megszabadítják a magyarokat az országot kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bemondva a teljes magyar társadalmat. Mészáros László beszámolója.
Jól jegyezzék meg ezt a napot! Ma elindítjuk a tisztító tűz műveletet,
jelentette be a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő kijelentette, minden területen a leghatározottabban és a legszigorúbban kell eljárnunk, legyen szó pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, gazdasági elitről, politikus bűnözőkről vagy oligarchákról.
A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal.
A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása, ahogy fogalmazott az Orbáni maffiától, a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz. Csak a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozása lesz a maffia elleni küzdelemnek. A kormányfő bejelentette, a tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással.
A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül.
Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
A kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak, mondta Magyar Péter. A tervezett szabályozás szerint a vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a 2700 hazai bíró kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig mindkét esetben a parlament mondaná ki kétharmados döntéssel. Emellett a kúria vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott 3 legnépszerűbb jelölt közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé. Így biztosítva a csúcsvezetők politikai függetlenségét és szakmai legitimitását.
Az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszere a jövőben ne épülhessen ki újra. Ezzel indokolta Magyar Péter, hogy miért korlátoznák, meddig lehet valaki országgyűlési képviselő.
12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgálja a hazáját, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után, hanem a lopással. Mert a hatalmat a magyar néptől csak kölcsön kapjuk, nem örökbe.
A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. A kormány internetes oldalára időközben felkerültek a 17. alaptörvény módosításának a részletei. A kabinet 2026. június 27-éig szombatig várja mindenről a magyar emberek véleményét. A beérkezett javaslatokat június 30-ig kiértékelik, és jövő kedden ki is hirdetik a társadalmi párbeszéd eredményét.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk képviseletében Torockai László pedig azt mondta, minden támogatást megadnak a korrupció felszámolására. Ambrus Róbert összefoglalója.
Ő nem a maffiával küzd, hanem egy diktatúrát épít.
Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte a Fidesz frakció vezetője azt, ahogyan Magyar Péter felszólalt. Gulyás Gergely szerint a kormányfő ezzel a stílussal felszámolja a politikai párbeszédet. A képviselő azt is mondta, hogy Magyar Péter 14 éven keresztül még az Orbán kormányt támogatta. Gulyás Gergely szerint ez az időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt.
A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
Olyan képviselők ültek a korábbi kormánypárti frakciókban, akik építeni akarták a hazájukat, akiket a hazaszeretet hozott a parlamentbe. Erről a KDNP frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence szerint Magyar Péter azért nem beszélhet maffiáról, mert az Orbán kormány idején ő is fontos pozíciókat töltött be.
Ki volt a Diákhitelközpont vezetője? Ki volt ott a Magyar Közút vezetőségében? Ki volt ott a Volánbusz vezetőségében? Ki volt ott az MBH bankban? Ki volt ott? Ön volt ott, miniszterelnök úr.
A Mi Hazánk frakció vezetője szerint tény, hogy működtek maffiaszerű szervezetek Magyarországon. Torockai László hozzátette, pártja minden támogatást megad ahhoz, hogy a kormány felszámolja a korrupciót.
Majd meglátja miniszterelnök úr, hogy a végrehajtó maffiát vizsgáló bizottság élén milyen munkát fogok végezni. Garantálom, hogy mindenkit el fogunk számoltatni, és ugyanezt várom el önöktől is. Tehát mindenféle pozíciótól, pártállástól függetlenül mindenkinek el kell számolnia, persze miniszterelnök urat is beleértve.
A Tisza frakció vezetője arról beszélt, hogy a választáson 3,5 millió ember szavazott a korrupció felszámolására. Bújdosó Andrea szerint a Fidesz a saját szavazóit is becsapta.
Önök jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a maffiát. Tehát nem szabad ettől eltávolodniuk, és nem az ön szavazóikról van szó, az ön szavazóikat becsapták.
A miniszterelnök azt hiányolta, hogy az ellenzéki frakciók nem beszéltek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításáról.
Beszélünk a valaha volt legerősebb, különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond, nem azt mondja, hogy ám legyen. Ön sem azt mondja, kedves Gulyás frakcióvezető úr, a Mi Hazánk frakcióvezető sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mit, miért nem. Mitől félnek önök? Nem ismeri azt a mondást, hogy akinek nem inge, nem veszi magára?
Magyar Péter azt mondta, aki nem követett el bűncselekményt, aki nem lopott, annak nincs félnivalója.
Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvénymódosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbízatása.
Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy
az alaptörvénnyel szemben vagy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az Orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban, vagyis hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a szervezet alelnöke a közmédiában.
Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra intézménytől függetlenül.
Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például a munkaközösségvezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépés az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen cél feladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
Két új repülővel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. A két felújított JAS-39-es érkezésével mától már 18 Gripen védi az ország légterét. A kecskeméti légibázison 20 éve szolgálnak a Gripenek, amelyek a szovjet MiG-29-eseket váltották le. Víg András összeállítása.
A honvédség eredetileg 14 darabos Gripen flottája idén májusban két felújított géppel bővült, kedden pedig további kettő érkezik a kecskeméti légibázisra. A fejlesztés eredményeképpen hamarosan már két repülőszázadnyi Gripen áll a honvédség rendelkezésére, mondja Balogh Zoltán, katonai szakértő.
A Gripen egy sokoldalú gép, a nevéből adódóan a JAS vadász támadó és felderítő funkciókkal rendelkezik. Az, hogy teljes válik a flotta, és két századot a levegőbe tudná emelni a Magyar Honvédség, hogyha arról van szó, az mindenképpen egy előre mutató dolog, de a fejlesztés az soha nem állhat meg. Mint minden egyes fegyvernél, ennél is folyamatosan kell tudni fejleszteni. Ez nem a végpont, ez inkább azt mondanám, hogy egy állomás.
A JAS 39 típus jelű, vagyis elfogó, támadó és felderítő feladatokra egyaránt alkalmazható szuperszónikus vadászbombázók az elmúlt két évtizedben több ráncfelvarráson estek át. Korszerűsítették a fegyverzetüket, navigációs eszközeiket és a számítógépes rendszerüket is. Az újonnan hadrendbe álló Gripenekkel Magyarország terület és lakosság arányosan Közép-Európa egyik legnagyobb vadászgép flottájával rendelkezik. A két századnyi Gripen Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légtérvédelmét is ellátja. Négy repülőgép emellett a Lettország, Litvánia és Észtország légterét biztosító NATO műveletekben is rendszeresen részt vesz.
Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen.
Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két személyautó ütközött az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között. A 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágy térségében és az M3-as bevezető szakaszán a főváros irányába. Szintén sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös irányába Vecsés térségében. a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó veszteg el, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Kovács Botont, PKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmükhez Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, elhalasztják az Európai Unió Egyesült Királyság csúcstalálkozót Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Sok vezetőnek évek kellenek hozzá, hogy olyan államférfivá váljanak, amilyen te két esztendő alatt lettél. Így búcsúztatta a hivatalából távozó brit miniszterelnököt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Keir Starmernek azért, amit Európa és Ukrajna biztonsága érdekében tett hivatali ideje alatt. Az EU Egyesült Királyság csúcs találkozó július 22-én lett volna, de elhalasztják Keir Starmer lemondása miatt, jelentette ki António Costa. A tanácselnök úgy nyilatkozott, sokat léptek előre a kapcsolatok újjáépítésében a Brexit után, és reméli, hogy Starmer utódja is ezen az úton jár majd. A tájékoztatót a tanácselnök a második EU-Moldova csúcsot követően tartotta Brüsszelben. A tagjelölt országgal, akár csak Ukrajnával, a múlt heti EU csúcson nyitották meg a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. António Costa a további reformokra ösztönözte Moldovát. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke úgy összegzett, hogy Moldova eddig a növekedési tervben előírt reformok közül 93-at teljesített, amiért cserébe 104 millió euró uniós támogatást kapott. Ha végrehajtja az év végéig esedékes reformokat is, akkor további 523 millió euró válik elérhetővé Moldovának. Strasbourgban az április 12-i választások megfigyeléséről szóló jelentést vitatta meg az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke arról számolt be, hogy a választás óta a Tisza párt támogatottsága meghaladta a 70%-ot, és ezt a politikai tőkét a magyarok valódi problémáinak, az egészségügy, az oktatás és a gazdaság helyzetének javítására kívánják felhasználni. Hajdú Márton úgy látja, a választás rendben zajlott, de a kampány mélységesen egyenlőtlen küzdelem volt, az akkori kormánypártok média fölényét a Tisza párt kitartó terepmunkával ellensúlyozta. Szerinte Orbán Viktor az állam minden eszközét felhasználta, hogy megakadályozza a változást, és ebben nem korlátozta sem a köztársasági elnök, sem az alkotmánybíróság, sem más a demokrácia védelmére hivatott intézmény. Az MTI beszámolója szerint Hajdú Márton alapvető fontosságúnak nevezte a jogállamiságot a gazdasági megújulás szempontjából is. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy az állam és a demokrácia védelmének legfontosabb intézményeit egy szűk klik foglalja el, amely saját személyes érdekeit és gazdagodását tartja szem előtt, tette hozzá a külügybizottság elnöke. Hajdú Mártont az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének alelnökévé választották. Ma tárgyalhat Brüsszelben egy ötfős tálib küldöttség, értesült a Juraktív. A lapnak Maxime Prévost belga külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a vízumokat csupán egyetlen napra és kizárólag Belgium területére adták ki, tehát nem érvényesek a tágabb Schengeni övezetben. Afganisztán tálib vezetését nem ismeri el az Európai Unió, de a bizottság technikai szinten egyeztet a tálib vezetés képviselőivel a bűncselekményekért elítélt vagy biztonsági fenyegetést jelentő afgán állampolgárok kitoloncolásáról.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
7 óra 20 perc lezajlott az iráni-amerikai első tárgyalási nap, amit a katari és pakisztáni közvetítő felek biztatónak neveztek. Hogy mi történt és hogyan alakulhat a jövőben, erről is beszélgetünk majd a következő percekben Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
De mindenek előtt a brit helyzettel foglalkozzunk, mert hogy tegnap lemondott a brit miniszterelnök Keir Starmer. Ő magáról ugyan azt mondta, hogy egy nagyon termékeny két év van mögötte, és hogy legalább 500 000 britet sikerült a szegénységből kiemelni. Valami oknál fogva mégis elfogyott körülötte a politikai tér. Miért?
Sok oka van ennek. Ugye egy történelmi győzelemmel kerültek két évvel ezelőtt a parlamentbe, viszont azóta mondjuk azt, hogy meglehetősen megfakult az a program, amit meghirdettek. Hatalmas nagy állami beruházásokat hirdettek a gazdaságnak, a növekedését, az egyensúlyát szerették volna gyorsan visszaállítani. És hát ezek a programok nem igazán jöttek be. Mondjuk azt, hogy nem érezték a választók azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a választások után olyan gazdasági fejlődés indult volna meg, amiből nekik valóban pozitívumok keletkezett volna. Megszüntették azokat a járulékokat, amelyeket a pandémia után, az energiaválság után a szegényebb rétegek kaptak. Úgyhogy egy csomóan elfordultak a munkáspártól, és mellesleg még néhány olyan politikai botrány is övezte a működését, ami lehetetlenné tette azt, hogy most tovább működjön. A választók büntettek már, hiszen voltak az elmúlt időszakban időközi választások, és ott a Reform Egyesült Királyság párt az rendre megverte a munkáspártot, a konzervatív pártot, és gyakorlatilag elfogyott a levegő körülötte, és hát most Andy Burnhamet, a manchesteri polgármestert sikerült behozni a politikába újra. Ő egyébként egy tapasztalt politikus, már Blair kormányok alatt a 2000-es évek elejében miniszteri tisztségben is volt, egy sokkal baloldali egyébként, radikálisabb, mint ahogy a mostani miniszterelnök volt, és hát, hogyha minden igaz, akkor ő lehet a miniszterelnök.
No, érdekes lesz majd az ő személye is, hiszen ő azért már kétszer bejelentkezett a munkáspárt vezetésére, aztán mindig alul maradt ebben a versenyben, erről majd későbbiekben beszéljünk. Inkább arról szeretném, hogyha még ejtenénk néhány szót, hogy ugyan hivatalban marad még Keir Starmer, de milyen jogkörök maradnak nála. Azért is kérdezem, mert például külpolitikában egy nagyon fontos kérdés, hogy a hajlandóak koalíciójának, vagy a tetrekészek koalíciójának a tagja, ők folyamatosan egyeztetnek, ugye békére irányoló tárgyalásokat tesznek Ukrajnával.
Igen, ugye nagyon fontos, ugye egy középhatalomról van szó, akinek nukleáris arzenálja van, aki a biztonságpolitikában, a védelempolitikában, a NATO-n belül egy nagyon fontos szereplő, úgyhogy nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ugye ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere, tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
Csak zárójelben, említette az előző, hogy a munkáspártól sok választó elfordult. A munkáspárton belül is elfordultak egyébként Keir Starmertől?
Igen, ez egy kulcsfontosságú kérdés. Ugye itt 400 képviselő van, illetve a munkáspárton belül is azért megfigyelhető, hogy neki volt egy nagyon erőteljes bázisa. Ugye ő egy, mondjuk azt reform szárnyat képviselt a korábbi radikális baloldalhoz képest. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag lehetett volna még harcolnia. Itt inkább az volt a probléma, hogy talán a párton belül megvolt a stabil támogatottsága, viszont a munkáspártnak veszett el, úgyhogy lassan kifaroltak mögüle.
No, még egy kérdés ehhez a témakörhöz, mégpedig az, hogy mi az oka annak, hogy nagyon rövid ideig miniszterelnök egy miniszterelnök az Egyesült Királyságban. Ugye volt már 17 nap, a Szent Tereza még volt az, aki a lehető legrövidebb ideig.
Lisztrasz volt.
Lisztrasz, bocsánat, igen, aki a lehető legrövidebb ideig volt miniszterelnök. Ugyanakkor Európában látni erre példákat, akár Romániáról, akár Olaszországról beszélünk.
Hát fordult a kocka, ugye Olaszországban a stabilitásnak igen. Az egyik bástyája, és az Egyesült Királyság, ami évszázadokon keresztül ugye a demokrácia a mintaképe volt, az a Brexit óta gyakorlatilag a miniszterelnököknek a tucatját látják, még tucat azért nincs, de nagyon gyorsan változnak a miniszterelnökök. Ugye elsősorban ennek két oka van, az egyik az, hogy a brit gazdaságot nagyon nehéz helyre tenni. Ugye egy olyan kulcsfontosságú, a világ egyébként 5.-6. legnagyobb gazdaságáról van szó, ahol viszonylag visszafogott a fejlődés, ahol a fiskális pálya, amiben mozogni tudnak a kormányok, nagyon szűk, úgyhogy az ígéretek, ha meg is vannak, akkor sem mindig tudják teljesíteni őket. A bevándorlás, a menekült kérdés szinte minden nap ott van a háttérben, és még mindenre rátett a Brexit, illetve rátett a pandémia, ami az országot tovább is sújtotta.
No, hát bizonyára a következő hetekben nagyon sokat beszélünk még erről a témáról. Most folytassuk az eredeti témánkkal, ugye, amit az előzőekben már említettem, hogy az iráni-amerikai háború lezárására irányuló első tárgyalási nap végül is lezajlott Svájcban. Mi történt ezen a tárgyaláson? Egy nagyon érzékeny helyzetben vagy szituációban kezdtek neki ennek a tárgyalásnak, mert időközben azért Irán ismételten lezárta a Hormuzi szorost, már azt követően, hogy Trump ráhelyezte az aláírását ugye erre a nyilatkozatra.
Ugye először is azt kell megnéznünk, hogy miről is folynak a tárgyalások. Ugye ezek zárt ajtó mögött vannak, tehát mondjuk azt, hogy találgathatunk, de azért tudjuk az irányokat, hiszen volt már korábban megállapodás Iránnal. Három nagy csoportja van ezeknek a tárgyalásoknak. Egyrészt az iráni atomprogram fenntarthatóságáról zajlanak, másrészt arról, hogy a szankciókat hogyan fogja föloldani az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, illetve az Európai Unió. A harmadik nagy kérdéscsoport pedig Iránnak a regionális szerepvállalása, ugye Hezbollah irányába, illetve a regionális proxik, úgynevezett távolság, vagy távoli térségekben Iránnal kapcsolatban rendelkező különböző militáns csoportoknak a kérdése. Az első kérdésben ugye az Amerikai Egyesült Államok hasonlóan a 2015 és megállapodáshoz, illetve a korábbi megállapodásokhoz azt szeretné elérni, hogy teljes ellenőrzése lehessen a nemzetközi közösségnek Irán atomprogramja fölött. Ez azt jelenteni, hogy 2003 óta Irán tagja az úgynevezett kiegészítő jegyzőkönyvének, a nemzetközi atomenergia, illetve a nemzetközi atomsorompó egyezménynek, ami nagyobb ellenőrzésre adna lehetőséget, és Irán ezt a jegyzőkönyvet már betartotta 2003 és 6 között, utána 15 és 21 között, de gyakorlatilag nem ratifikálta, ehhez vissza kellene térnie. Ez azt jelenteni, hogy nem csak az Irán által bejelentett atomlétesítmények és atomeszközök, vagy nukleáris eszközöknek az ellenőrzése valósulhatna meg, hanem mondjuk az kreatív módon lehetne más helyekre is menni. Ez azt jelenteni, hogy a centrifugákat felügyelheti a nemzetközi közösség, nem történhet olyasmi, mint ami 2003 után szinte tuszhatjával történt, hogy kiderült Iránról, hogy a háttérben több centrifugája van, más típusú centrifugái vannak, a dúsításnak különböző fokára eljutott és nem jelentette, tehát bekényszeríteni gyakorlatilag Iránt ebbe a rendszerbe, ami átláthatóságot jelent. A másik pedig nagyon fontos, hogy a szankciókat hogyan oldanák föl. Ennek ugye több része lenne, az olajszankciók, a különböző pénzügyi szankciók, a nukleáris energiához való hozzáférés technológiáknak a szankcióinak a feloldása, és ráadásul ez egy nagyon furcsa mátrixban mozog, ugyanis itt ugye az Amerikai Egyesült Államok mellett ENSZ szankciókról is szó van, illetve az Európai Unió is szankciókkal élt Irán fele. Tehát gyakorlatilag ezeknek a szankcióknak a fokozatos kivezetéséről lehet szó.
Egyetlen egy percünk maradt, és két kérdésem, az egyik, hogy ki milyen engedményt fog tenni, tényleg csak nagyon röviden, a másik pedig, hogy miért nem sikerült az Egyesült Államoknak legyőzni Iránt.
Ugye az egyik, vagy legyen mondjuk az utolsó kérdés, az első, ugye Irán egy hatalmas ország, úgy akkor lehetne legyőzni, hogyha óriási háborús erőforrásokat csoportosított volna, hát az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadműveleteket indított volna, még akkor is ugye kétséges, láttuk, mi történt Afganisztánba, Irakba, az, hogy légifölényt alakított ki, az láttuk, hogy erre volt elég. A másik, hogy mi lehet a kompromisszum, valamilyen módon az ellenőrzést azt folyamatossá kell tenni Irán irányába, Iránnak pedig kompromisszumokat kell elérni pont abban azonban a területen, hogy megengedi az Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, illetve más ellenőrző szerveknek, hogy az atomprogramját felügyelje.
Innen folytatjuk legközelebb. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Autós percek.
És akkor nézzük, hogy mi újság az utakon. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között két személyautó ütközött össze, a 31-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Mindkét irányban torlódnak a járművek, vezessenek óvatosan. És 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban pedig a bemondó Szlotta Judit.
Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket. Sülyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke. Erről is beszélt a kormányfő a parlamentben. Mint fogalmazott, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbizatása is véget ért. Az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozásra, több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást csürgetett. A legesélyesebb utódja Andy Burnham, aki a kormányfői indulás érdekében lemondott polgármesteri címéről Manchesterben. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsia és Szumi megyét. Legkevesebb 6 sebesültek meg. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. A füst miatt részben le kellett zárni az Athén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc, tisztító tűz, ezzel az elnevezéssel indít műveletet a miniszterelnök. Azt mondja, hogy megszabadítjuk a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától. Szerinte a művelet célja, hogy ugyanilyen rendszer ne épülhessen ki újra, ugyanakkor azért azt már én teszem hozzá, felmerül a kérdés, hogy vajon most milyen rendszer épül. Erre a kérdésre is keressük a választ a következő percekben. Lattman Tamás nemzetközi jogásszal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, de ne innen induljunk, amit az előzőekben mondtam, mert ennél azért sokkal fontosabb kérdések is vannak. Ugye a tegnap meghozott vagy felvetett döntésekről, javaslatokról kellene, hogy beszéljünk. Először is a köztársasági elnök azt mondta, hogy nem mond le, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy mondjon le. Az Alkotmánybíróság ugye nem tűzte napirendre Sólyog Tamásnak a beadványát, heten visszakoztak, azt mondták, hogy különböző személyi okok miatt nem vesznek ebben részt. Nézzük, hogy mi következik most, ugyanis felszólította az országgyűlést Magyar Péter arra, hogy mondassák le a köztársasági elnököt. Elindul a megfosztás?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, én nem látok bele se a miniszterelnöknek, sem egyéb alkotmányos szereplőknek a fejébe és gondolkodásába. Néha arra gondolok, hogy mentálhigiénés okokból ez jobb is nekem. Nem igazán tudom, hogy mi a cél, mi a szándék. Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Sólyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy most konkrétan ebben a előterjesztett alaptörvénymódosítási és egyéb jogszabálymódosítási csomagban mi lenne az, ami megnyugtató választ adna azokra a kérdésekre, problémákra, amik ideig fölmerültek ebben a témában. Nekem sokkal inkább úgy tűnik, miután így a csomag végén egy ilyen apró kis módosítási technikai javaslatban van beletéve az, hogy akkor már pedig a köztársasági elnöknek vége lesz, mint a Twin Peaksnek. Ez egy kicsit egy ilyen megúszós kísérletnek tűnik számomra, hogy akkor már nem is próbálunk úgy csinálni, mint hogyha nem személyre szabott jogalkotás lenne, ami azt gondolom, hogy politikailag leegyszerűsíti ezt a képet, de nem ez volt az, amit szerintem a miniszterelnök szeretett volna. Nem így szerette volna ezt az egész helyzetet rendezni.
Hát nyilván azt szerette volna, hogyha amikor felszólítja a köztársasági elnököt, akkor ő lemond, de hát nyilván nem mond le. Na most, hogyha az országgyűlés mégiscsak úgy dönt, hogy kezdeményezik az ő lemondását, akkor az tulajdonképpen neki, mint köztársasági elnöknek jóvá kellene hagynia, hogyha jól értelmezem, de hát az a saját lefejezése lenne.
Hát elméletben nem, mert hogyha egy megfosztási eljárást indít az országgyűlés, amit megtehet, ahhoz nem kell a köztársasági elnöknek semmilyen jóváhagyás vagy beleegyezés, mert azt az országgyűlés megindítja. Ezt ugye megteheti a jelenlegi alaptörvényi jogszabályi környezetben is. Ekkor ugye az Alkotmánybíróság elé kerül a játék, és akkor ő neki kell eldöntenie, hogy ennek a megfosztási eljárásnak fönnállnak-e az okai. És ugye nyilván ebbe a csapdában nem akar belesétálni a miniszterelnök, hiszen úgy véli, érzelmeim szerint helyesen, hogy itt az Alkotmánybíróság nem osztaná az ő aggodalmain. Meg lehetne csinálni azt is, de az alaptörvény módosításával, és én őszintén nem értem, miért nem ebbe az irányba működött most a kormány, meg lehetne csinálni azt is, hogy magának a köztársasági elnöki intézménynek az újraépítésével, újraszabásával távolítaná el a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnököt, ahogy ezt már 2010 után is láttuk több esetben a fideszes kétharmadnál. Meg lehetne csinálni azt is, hogy akár csupán csak a megválasztás módjához nyúlna hozzá, akár az egész intézmény újra gondolásával. Tehát nagyon sok opció van. Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nem ezeket a megoldásokat választja, majd meglátjuk, hogy ez milyen röppáját nyit meg.
Említette itt a köztársasági elnöki jogköröknek a, vagy magának a hivatal működésének, segítsen nekem az újraszabását. Hogy ez mit jelent, vagy mit jelentene ez? Hogyan befolyásolná akár a jogköreit a köztársasági elnöknek?
Nem feltétlenül, az is egy megoldás, hogy a jogköreit újra akarja szabni valaki, én ezt nem feltétlenül tudnám támogatni, mert nekem személy szerint nem tetszene az, hogyha a magyar kormányzati modell elmozdulna a prezidenciális vagy akár a félprezidenciális modell irányába. Ehhez nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá kell nyúlni a magyar alkotmányos rendszerbe, amit Hát egyrészt politikai szempontból nem ez lett ígérve, másrészt pedig az nem indokolt. Harmadrészt ez egy utolsó szempontnak tűnik, de itt most a beszélgetésünk szempontjából igen fontos, semmi köze a politikai korrupcióhoz. Tehát én nekem egy kérdésem van így a tegnapi...
Akkor viszont miről szól ez a tortúra?
Ez egy politikai átalakítás, nevezheti ezt egyéni vérmérséklete szerint akárki, akár Magyar Péter bosszú hadjáratának, vagy én alkotmányossági rekonstrukciónak szeretem hívni, legfeljebb ezzel a dologgal nem értenék benne egyet. Nagyon sok mindennek nevezhetnénk, de nekem egy nagyon komoly aggodalom, egy kérdésem a tegnapi jogszabálymódosító javaslatok előterjesztése kapcsán, hogy a legtöbbnek mi köze a korrupcióhoz? Tehát országgyűlési képviselők mandátumának idő maximalizálása megint. Mi köze a korrupció? Bocsánatok kérek, mi történt az Európai Uniós ügyészséggel? Alaptörvény módosításban miért nem jelent meg az, hogy az uniós ügyészséghez való csatlakozásnak a hogyan miként, hogy jelenleg az uniós ügyészséghez csatlakozásnak van egy alaptörvényi szintű akadálya, ami kimondja, hogy a vád monopóliuma magyar ügyészségé. Én keresem ebben a törvényjavaslatban ezt a módosító javaslatot, hogy akkor ez megszűnjön, mert egyébként így zöldség, nem találom benne, és még sorolhatnám. Tehát ez a törvényjavaslat, ami tegnap előkerült, hogy alaptörvénymódosítási javaslat bármi, ez az alapvetően a korrupcióval viszonylag kevés dolgot csinál. Tehát a korrupciós bűncselekmények elévülési határidejével mi történik, és még sorolhatnám a rengeteg technikai dolgot, én ezeket nem látom, most azt látom, hogy azok a fajta alkotmányossági kérdések vannak megnyitva, amik amúgy is nyitva vannak egy ideje, csak akkor miért nem annak hívjuk?
Engedje meg még egy kérdést, mert mindjárt beszélünk még erről, de engedje meg nekem egy kérdést a köztársasági elnöki pozíció, vagy hivatal, vagy a köztársaság elnök személye iránti tortúrában. Ugye, hogyha megfosztási eljárás során Sulyog Tamástól elveszik ezt a tisztséget, nyilván erről is majd vitát kell tartani, de erre ezzel ugye maximum időt nyer, hogy még néhány napig maradhasson. Az országgyűlés elnöke veszi át a jogkört. Igen ám, de a napokban éppen azt láthattuk egy, a miniszterelnök egyik felszólalásában, hogy utasította az országgyűlés elnökét. És ugye Magyar Péter állítása szerint a bábokat, az előző kormány bábjait szorítaná ki részben a rendszerből. Szóval akkor most bábok jönnek, mennek, mi fog történni?
Ez megint inkább profetikus képességeket igényel sem, mint jogászit, hogy én erre kimerítő és egyértelmű választ tudjak adni. Én erre azt mondom, hogy igazából még nem melegedett meg a pozíciójába senki annyira, sem az országgyűlés elnöke, sem a miniszterelnök, hogy itt fix, kialakult gyakorlatokat tudjunk elemezni. Az eddigi reflexszerű magatartások, amikről ön is utal, azért fölvetnek bizonyos kérdéseket, de hát erre én azt mondom, hogy adjunk egy kis időt, hogy kialakuljon. Forsthofer Ágnestől láttunk már olyan megszólalásokat parlamenti elnökként, ahol egy picit legalábbis, mintha megpróbálta volna rendre utasítani Magyar Pétert az ülésteremben, szóval mindenki egy kicsit még próbálgatja a székben az ő hátsóját, hogy abba hogy passzol bele, és mennyire tud megfelelni annak azoknak az elvárásoknak. Itt én egy picit türelmes lennék még, meglátjuk, de az aggodalom úgy gondolom, hogy mindenképpen veszélyes. Tehát, vagy aggodalom, az aggodalom az megalapozott, tehát azért Magyar Péter politikai pályafutásától eddig nem áll távol az, hogy ő is ugyanúgy bábokként mozgasson embereket, akik az ő politikai sikerének farvizén próbálnak feljönni. Hát ilyet azért jellemzően a versengő politikai rendszerekben a világon mindenhol látunk, tehát ez nem unikális, az egy másik dolog, hogy örülünk ennek, meg tetszik-e nekünk, vagy nem. Ugye nem ezt ígérték, ha szabad klasszikustól idéznem, és hát erre nagyon oda kell majd figyelni a Magyar Péternek, hogy ne is ez legyen az általános érzület.
No, hát ugye ez egy kérdés, hogy a purgatóriumnak a parlamentben van-e a helye, de ez megint egy olyan kérdés, amit nem ehhez a beszélgetéshez tartozik. No, de mi a baj például a 70. életévüket betöltött alkotmánybírókkal? Miért kell őket leváltani? Miért kell a helyükre más tenni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nekem nagyon határozott és elég radikális álláspontom van a Fidesz egypárti alkotmánybíróival kapcsolatban. Én nekem ez egy ilyen értelmezhetetlen dolog. Ez egy kis ilyen régi fideszes reflex. Annak idején a Fidesz csinálta ugyanezt, hogy minden 70 év fölötti bírót kidobott a fenébe, aztán jó idő.
De aztán meg is szűnt ez a...
És alapvetően én megint azt mondom, hogy nem ezt ígérték. Tehát nem az, nem arról volt szó, hogy itt a Fidesz 2.0 fog jönni. Ez a megoldás, ez ugyanolyan, bocsánat a kifejezés, egy gyáva, megúszós megoldás, mint amivel a Fidesz hozzányúlt annak ide az igazságszolgáltatási rendszerhez. a legtöbb alkotmánybíró esetében érvénytelenül lettek megválasztva, az egypárt által érvénytelenül lettek megválasztva. Ezeket az embereket nem azért kell eltávolítani, mert elérik a 70. életévet, ez szánalmas, ez gyáva megoldás. Ha tényleg rendszerváltásról lenne szó, akkor elővennénk azt, hogy mondjuk, hogy a fenébe is lehetett az, hogy egyetemi adjunktus lett, volt valaki, amikor kvázi egyetemi tanárként meg lesz vállalható alkotmánybíróként, és folytathatnám. Tehát én azt, hogy most hirtelen majd akkor 4 alkotmánybírót már stikába így ki lehet tenni, ezt egy ilyen gyáva megúszós megoldásnak látom, és semmi köze a jogállamhoz, és megint nem ezt ígérték.
De hogyha őket mondjuk elküldik, vagy felmentik a tisztségükből, és utána újakat választanak, kik választják?
Hát van erre
szabály. Igen, országgyűlés, de akkor viszont nem megint egy pártnak a politikusai
ezt majd
meglátjuk
meg? A jelöltek esetében. Nem csak az volt a baj ezeknél az alkotmánybíróknál, hogy egypártilag lettek megválasztva, hanem az, hogy érvénytelenül nem teljesültek a jogszabályi feltételek, majd utána a tevékenységük során egyértelműen finoman fogalmazva hálásak voltak. Tehát nem az a baj, hogy hoztak határozatot, hogy Orbán Viktornak igaza van. Nem volt olyan alkotmánybíró, aki még párzamos véleményben leírta azt is, hogy de Orbán Viktornak még annyira igaza van. És egyébként jogilag, itt bocsánat, utolsó gondolat, amikor Magyarország vezető alkotmányjogi folyóirata már pár évvel ezelőtt kimondta egy főszerkesztőségi cikkben, hogy a továbbiakban nem fogjuk szemlézni a Magyar Alkotmánybíróság határozatait, mert semmi közük az alkotmányokhoz. Na, az azért nagyon gáz.
A leendő alkotmánybírók hálamentesek lehetnek?
Nem tudom, én nagyon bízom benne, hogy igen, ez majd a megválasztott alkotmánybíróktól függ. És ugyanúgy azért adjunk majd egy kis időt az ő tevékenységük mérlegelésére és értékelésére, ahogy volt 16 év, mínusz pár év, ezeknek a bíróknak az értékelésére is.
No, képviselők idejének, vagy képviselő idejének a korlátozásáról is beszéljünk, erről a 12 évről. Hogyha egy választókerület elégedett, ciklusokon átívelően elégedett egy képviselőnek a munkájával, akkor miért ne lehetne rászavazni? Nem, az egyik kérdésem, miről szól ez az előterjesztés, a másik kérdésem pedig, hogyha ezt valóban korlátozzák, akkor az nem sérti-e a demokráciát abból a szempontból, hogy akkor mégsem a választók szabad akarata dönt arról, hogy ki legyen képviselő?
Az elméleti válasz, sokrétű válaszon ezekre a kérdések. Az elméleti válaszom önmagában az, hogy időkorlátot vezetünk be valamilyen alkotmányos szereplő esetében, az önmagában nem sérti az alkotmányt, meg a demokráciát, alkotmányosságot, meg a demokráciát, hiszen feltételeket meg lehet szabni, hogy ki milyen feltételekkel vehet részt a politikai versenyben, vagy vállalhat különböző pozíciókat, ezt minden állam maga eldönti. Azt gondolom, hogy ez oké. Csak a kérdés az, hogy mennyire van értelme ezeknek a szabályoknak, mennyire indokolhatók ezek a korlátozások. És utána a következő kérdés, ahol még nem tartunk feltétlenül, hogy hogyan fenébe tudjuk ezt jogilag megfelelően megoldani. Ugye itt is beszélgettünk ebben a stúdióban a miniszterelnök dupla időkorlát, miniszterelnök hivatal időkorlátjáról, és akkor is mondtam, hogy nekem főszabály szerint ezzel a megoldással kodifikáció technikai vitáim vannak, hogy ez a szöveg így, amit végül át is futott a parlamenten, hát ez egy teljesen használhatatlan, és ha valaki akarja, nagyon könnyen meg fogja trollkodni. Na ez igaz erre az előterjesztésre is, hogy oké, most van egy ilyen szabály, mondjuk, hogy vagyok én, aki már mondjuk 16 évet voltam országgyűlési képviselő. Nem voltam egyet se, de elméleti gondolatkísérlet erejéig tételezzük fel. Besétálok a Nemzeti Választási Irodához azzal, hogy hello, én jelöltetem magam. És mivel ott nem semmilyen jogszabály nem köti a Nemzeti Választási Irodát, hogy visszadobja az én jelölésemet, mert hát nem az van olyan, hogy nem jelöltetheti magát, megint kodifikáció problémám van. Mi történik akkor, ha én fölkerülök a szavazólapra, már pedig a Nemzeti Választási Iroda, a Nemzeti Választási Bizottsága, megfelelő hatóságok a hatályos jogszabályokat fogják végrehajtani. A jogszabály nem engedő, hogy engem megválasztanak, de az nem, hogy jelölt is legyek. Tehát megint a trollkodásnak számtalan tere nyílik. Jogilag ez nem egy jó megoldás. Egyébként pedig én nem látom azt, hogy ez a 12 éves limit, és akkor megint nem ezt ígérték, tehát erről nem volt szó. Ez megint úgy hirtelen ki lett találva ebbe az ötletbőrzébe, amit nem látom, hogy miért. Ez mennyiben járul hozzá a korrupció ellenességhez? Tehát ez sokkal inkább egy ilyen politikai látványpékségnek tűnik, majd ez jönnek a következő. Az elmúlt évek kitermeltek az ellenzéki politikai kommunikációban, meg úgy általában a politikai kommunikációban mindenféle ilyen ötleteket, ami az embereknek tetszik. keressenek kevesebbet a politikusok, ne legyen mentelmi jog, meg ezek a zöldségek. Na most egy ilyen politikai ötletbőrzében neki lehet állni ezeket megvalósítani, csak a végén egy működésképtelen rendszer jön ki belőle. Én nagyon remélem, hogy az országgyűlés új kétharmada abba hagyja ezt a rombolást, mert ez így egyőre még konstruktív, előremutató megoldásokat nem jelent.
No, bő másfél percünk maradt, ugye beszéljünk egy kicsit a társadalmi egyeztetésekről. Most itt az alkotmányozási folyamat kapcsán is elhangzott, hogy lesz néhány napos társadalmi egyeztetés. Kérdésem az, hogy mire elég ez a néhány nap. Ugye ennek is van egy jogi meghatározása, hogy talán minimum 8 nap lehet. Most, hogy ez naptári nap vagy munkanap, ezt nem tudom, de hogy 8 nap lehet minimálisan, hogy ez a társadalmi egyeztetés. A kérdésem az, hogy mit tud a társadalom ezekről a kérdésekről? Mert nem arról van szó, hogy emeljük-e a borsónak az árát, vagy sem, ezt meg kell szavazni, hanem egy sokkal mélyebb, amivel nem gondolom, most semmi negatív elvéjel nincs ebben, de én nem gondolom, hogy az emberek jelentős része, amikor hazamegy, este leül, akkor elkezdi nézni, vagy foglalkozni az alkotmányozási folyamatokkal. Szóval, hogy viszonylag keveset tudnak róla, viszont ha kellő indulattal kapnak róla információt, akkor hajlamosak abba az irányba fordulni.
Ez szerintem, tehát megint válasszuk ketté a kérdést, elméletben meg a jelenlegi helyzetben. Elméletben a társadalmi egyeztetés meg a társadalom véleménynek a bekérése egy hasznos dolog, és mindenképpen támogatásra érdemes gondolom. Különösen összehasonlítva a Fidesz gyakorlatával, ahol minden volt, csak ez nem, meg más sem nagyon, de ez meg pláne nem. És ez különösen igaz mondjuk az alaptörvény elfogadására, ahol aztán semmilyen egyeztetés nem volt. Tehát politikai értelemben én értem, hogy ezt politikusok szükségesnek látják, és nem is biztos, hogy baj. Azért nagyon konstruktív és egyértelmű megoldásokat, meg ilyen világrengető megoldásokat ne várjunk ettől. Ennek sokkal inkább egy politikai üzenete van, hogy látjátok, most még ez is van. Az egy másik kérdés, hogy tényleg gyakorlatban mennyi értelme van, mert hogyha most hadd legyek egy picit...
Bocsánat, tudják-e az állampolgárok, hol lehet társadalmilag egyeztetni?
Igen, de most hadd legyek egy picit ilyen elitista jogász és marha népszerűtlen. Engem, megmondom őszintén, tudom, mert egy disznó elitista jogász vagyok, engem a legkisebb mértékben nem érdekel, hogy az átlagember mit gondol arról, hogy miért lenne marha jó az a köztársasági elnököt közvetlenül választani. Ez a vita zajlik, nagyon régóta mindig leírom, hogy nem lenne jó, sokan elmondják, hogy de jó lenne, nem tudják megmondani, miért, tök mindegy. A jogalkotónak az a dolog, hogy minimálisan megpróbálja elfogadottá tenni ezeket a jogalkotási termékeket, ennek egy kommunikációs eszköze ez.
Innen folytatjuk legközelebb, Lattmann Tamás nemzetközi jogász. Ez volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 50 perc, telefonon lesz velünk a következő percekben Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a kiinduló témánk pedig az, hogy egyeztetnének a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosítása kapcsán. Azt kérik ugye a vidék és település fejlesztési minisztertől, hogy mindenféleképpen beszéljenek erről a kérdésről. No, azt kérem én pedig öntől, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a javaslat, mármint hogy be kell fagyasztani, ugye, illetve csökkenteni kell bizonyos tisztségviselőknek a fizetését, ez milyen hangulatot eredményezett, mit váltott ki az érintettekből?
Hát először is azzal szeretném kezdeni, hogy megígérte a miniszterasszony, hogy ne a sajton keresztül kommunikáljunk, hanem ha önkormányzatokat érintő kérdések merülnek föl, akkor ő előterjesztést fog előkészíteni, elküldi nekünk, és ezt követően egyeztetjük az álláspontunkat, ami természetesen nem azt jelenti, hogy mindig egyet értünk, de volt egy ilyen megkeresés a miniszterasszony részéről, és ehhez képest kaptuk ezt a hírt az elmúlt héten, hogy mindenfajta egyeztetés nélkül az önkormányzati szövetségek, ugye 8 ilyen szövetség van, azért ne felejtsük el, hogy 2024-ben az önkormányzati választásokon közel 3.300.000 ember szavazott többek között a vármegyei listákra, tehát úgy érezzük, hogy a jelenlegi kormányzat egyfajta az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos negatív megítélést próbálja sugalni, annak ellenére, hogy megismerte volna a mi munkánkat. Mi levelet írtunk a miniszterelnöknek, a miniszterasszonynak, valamennyi parlamenti képviselőnek, például Hajdúbihar vármegyében, hogy beszeretnénk mutatni nekik az elvégzett munkánkat, fölkészülünk a 28-34-es EU-s tervezésre. Megmondom őszintén, az elmúlt két hónapban semmifajta visszajelzést nem kaptunk. Ehhez képest azt sugallja az előterjesztés, mint hogyha a polgármesterek, közgyűlési elnökök nem jól végeznék a munkájukat.
No, igen, aztán ez ugye egy társadalmi elégedetlenséget tud kiváltani, illetve megkérdőjelezni azt, hogy eddig milyen munkát végeztek. Ezzel kinek kell egyébként aztán elszámolnia, vagy kint csattan az ostor?
Igen, hát azt gondolom, hogy elsősorban ugye a választóknak kell elszámolni, és azt a fajta békét, közbékét, ami azért vajuk őszintén egy-egy választás után, így az önkormányzatoknál is ugye különböző politikai színezetű vagy képviseletű emberek kerülnek be önkormányzatokba, és kialakul vagy egy együttműködés, vagy az, hogy együtt tudnak működni, vagy nem tudnak együttműködni, de azt mondhatom, hogy például Hajdúbihar vármegyében egy nagyon fontos konszenzus alakult ki két évvel ezelőtt, ami talán a rendszerváltozáskor nem is volt még azóta jelen. Ugye ismert, hogy a vármegyei közgyűlési elnököket a közgyűlések szavazzák meg. Engem mind a 24 képviselő megszavazott. Amikor egyeztettünk korábban a miniszterasszonnyal, akkor azt mondtam neki, hogy keressük a konszenzust. Tehát mi tudunk arra mutatni jó példát, hogy lehet együttműködni, és figyelembe lehet venni másoknak a véleményét. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk, de a fő dolgokban mindenképpen lehet konszenzust keresni. Én azt gondolom, hogy maga a most beterjesztett illetmény csökkentéssel kapcsolatban is lehetett volna konszenzus keresni, hiszen azt mondhatom, hogy megkülönböztetett módon kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeinek, alelnökeinek a fizetését, a javadalmazását bünteti a rendszer. Ez egyébként ezt felveti ugye az egyenlő bánásmód elvének is a tiszteletben tartását. Tehát nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagy a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét. De nem lenne szerencsés, ha ez csak a bérről szólna. Ez általában inkább azt gondolom, hogy maga az önkormányzati rendszer az általunk elvégzett munkáról szól, hogy mennyire tiszteli a kormányzat azt a szektort, ahol gyakorlatilag mi vagyunk a legközelebb az emberekhez. Én egy évben több mint 500 eseményen veszek részt, 12 éve vagyok elnök, több mint 6000 eseményen vagyok részt. Nagyon jó kapcsolatom van az emberekkel, kapom a különböző javaslatokat. Én azt gondolom, a kormányzatnak is szüksége van arra, hogy legyenek visszacsatolások az általa megtervezett programokról, és ebben mi a partnerségét ajánlottuk fel a vármegyei önkormányzatok a kormányzatnak.
Jó, volt-e hatásvizsgálat, hogy szükség van erre a lépésre?
Nem voltak ilyenek. Hát, amit ön is kérdez, ugye mi az önkormányzati szektorban úgy dolgozunk, hogy hatásvizsgálat, előterjesztés, jogi, pénzügyi szempontokat megnézünk, ezért is derültékből a villámcsapás ként ér bennünket ez a döntés, hogy egyszer valaki kitalálja, és akkor nála van a piros szeruza, és akkor azzal húzza, amit csak lát.
Jó, ugye itt szó van a bérbefagyasztásról, vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentéséről, valamint az illetményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatról. Na most, hogyha elveszik ezeket a költségtérítéseket, akkor már alapvetően csökken ugye a fizetése egy-egy tisztségviselőnek. Hogy látja ezt? Egy percünk maradt.
Természetesen ez nem csak pénzkérdés. Én azt gondolom, aki ilyen pozícióra a vállalkozott, annak kell egyfajta elkötelezettség, és mindenki el tudja dönteni, hogy ilyen díjazás mellett vállalja ezeket a pozíciókat. Én azt gondolom, hogy a 19 vármegyei elnöknek ez nem pénzkérdés. és én bízom benne, hogy, hogy ez nem lengeti meg az ő pozíciójukat, és tovább fogják vinni a munkájukat. Természetesen küzdünk azért, hogy, hogy ugyanolyan elbírás legyen, mint a polgármesterek esetében, ahol csak egy befagyasztás van. Tudjuk, hogy takarékoskodni kell, mi magunk is egyébként így élünk. Ha megnézzünk egy vármegyei elnököt, mondjuk egy államtitkárral, nem szeretném beszélni magunkat, de lényegesen más anyagi körülmények között más eszközöket használunk. Tehát mi vidéken vagyunk, ahol az emberek elvárják azt, hogy, hogy mi úgy éljünk, mint ahogy ők.
Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
Elhalasztják az EU Egyesült Királyság csúcs találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt.
Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Vörös Kereszt. Mondjuk a részleteket. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza. Majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az államműködését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetett az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnök elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről.
Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyar Péter felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy a kormányfő korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására.
Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbizatása.
Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálta a javaslatot, a Népszava megkeresésére azonban a Sándor Palota azt írta, Sulyog Tamás felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
A brit munkáspárt nem igazán tudta teljesíteni két évvel ezelőtti választási programját, mondta Gálik Zoltán, a budapesti Corvinus Egyetem docense. A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy szerették volna gyorsan visszaállítani a gazdasági egyensúlyt. Beruházásokat hirdettek, ezek azonban nem igazán valósultak meg.
Gálik Zoltán azzal kapcsolatban, hogy Keir Starmer, brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását, hangsúlyozta, a munkáspárt megszüntette azokat a járulékokat, amelyeket a szegényebbek például a pandémia és az energiaválság miatt kaptak, és politikai botrányok is övezték őket, ezért sokan elfordultak tőlük. Hozzátette, a szavazók az időközi választásokon is kifejtették véleményüket. A Reform Egyesült Királyság párt a munkáspártot és a konzervatívokat is megverte. Gálik Zoltán azt mondta, Keir Starmer utódja a manchesteri polgármester lehet, aki ugyan radikálisabb, de már miniszteri tapasztalata is van.
Nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere. Tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
Elhalasztják az EU Egyesült Királyság csúcs találkozott Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt. Az uniós vezetők remélik, hogy utódja is folytatja a kapcsolatok újjáépítését az unióval. Brüsszel, Berek Patricia.
Sok vezetőnek évek kellenek hozzá, hogy olyan államférfivá váljanak, amilyen te két esztendő alatt lettél. Így búcsúztatta a hivatalából távozó brit miniszterelnököt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Keir Starmernek azért, amit Európa és Ukrajna biztonsága érdekében tett hivatali ideje alatt. Az EU Egyesült Királyság csúcs találkozó július 22-én lett volna, de elhalasztják Keir Starmer lemondása miatt, jelentette ki Antonio Costa. A tanácselnök úgy nyilatkozott, sokat léptek előre a kapcsolatok újjáépítésében a Brexit után, és reméli, hogy Starmer utódja is ezen az úton jár majd. A tájékoztatót a tanácselnök a második EU-Moldova csúcsot követően tartotta Brüsszelben. A tagjelölt országgal, akár csak Ukrajnával, a múlt heti EU csúcson nyitották meg a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy összegzett, hogy Moldova eddig a növekedési tervben előírt reformok közül 93-at teljesített, amiért cserébe 104 millió euró uniós támogatást kapott. Ha végrehajtja az év végéig esedékes reformokat is, akkor további 523 millió euró válik elérhetővé Moldovának.
Ukrajnában ismét légiriadók voltak hajnalban több nagyvárosban.
A főváros Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsia és Szumi megyét. Az eddigi hírek szerint 6 ember sebesült meg.
Egymásnak ellentmondó beszámolók érkeznek a vasárnapi iráni-amerikai békecsúcs után. Az amerikai alelnök szerint több kérdésben, így a hormuzi szoros és az iráni atomprogram ügyében is sikerült előrelépni. Irán ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a béke megállapodás legfontosabb feltétele, vagyis Izrael kivonulása Libanonból továbbra sem teljesült.
A zsidó állam vezetése hétfőn ismételten megerősítette, nem hívják vissza a hadsereget Libanonból. Az egymásnak ellentmondó beszámolók ellenére a hajóforgalmat figyelő csoportok szerint a szombati lezárás óta számos hajónak sikerült elhagyni a hormuzi szorost. Washington pedig jelezte, felfüggeszti az iráni olajeladásokra vonatkozó korábbi tilalmat.
Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt.
A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és arra, hogy nehéz terepviszonyok között is képes legyen a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket.
A fővárosi frakciókkal egyeztet a Taxiszövetség egy új javaslatcsomagról, erről az Országos Taxiszövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
Metál Zoltán szerint nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt 3 évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, de most szerinte várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ringatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor terhet.
Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíja 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplő megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat. Az alkatrészárak ugyanis csökkennek. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy egyre többen kötnek kiegészítő biztosítást, például kátyú vagy vadkárra is.
Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy mini kaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások. Ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és az 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak a főváros irányába az M3-as bevezető szakaszán, az M0-áson az M5-ös felé Vecsés térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont felé, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Cecciános közben a Cecciános utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Kovács Botont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. A Ferencváros női és a Szeged férfi csapata indulhat a kézilabda bajnokok ligájában, a Tatabánya férfi együttese viszont nem kapott szabad kártyát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Argentína Lionel Messi két góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában, Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta fölül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Az I csoportban Kylian Mbappé két góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első fél idő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvártett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál, Erling Haaland kétszer vette be az afrikaiak kapuját. A már továbbjutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségét csaptak össze. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
Lionel Messi után az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick is elmondta véleményét a találkozóról.
Da wären mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. Kétszer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
A Norvégia-Szenegál meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
nagyon jó mérkőzés volt, ahogy vártuk eleve. Norvégia remekül kezdte a találkozót, többször is odaszorította teljesen a kapujához a szenegáliakat, akik próbáltak kijönni, de az elején nem nagyon tudtak. Egyből a harmadik percben egy szöglet után óriásit kellett védenie Mendinek. Ayer teljesen szabadon 4 méterről fejelt, és nagy bravúrral hárított. Rendületben maradtak a norvégok, Ødegaard kilövését is védte a kapus, de aztán már egyre jobban szörénybe kerültek, és meg is szerezték a vezetést. Koulibaly, aki rendkívül rutinos játékos a szenegáliaknál, rosszul ért bele a labdába, az Pedersen elé került, és a cserejátékos nagyon szép gólt lőtt a jobb összekötő helyéről, de egy picit benne volt a kapus is Mendy, mert a bal kezel a hasa alatt csúszott be a sarokba. Ez rendkívül fontos gól volt a 43. percben, ebben szerezte meg a vezetést Norvégia. A második fél időben Szenegál teljesen másik arcát mutatta, jobban kezdte a mérkőzést, de meg ellentmond az, hogy a 48. percben Norvégia növelte előnyét. Egy labdaszerzés után Ødegaard kiugratta Haalandot, és a Manchester City csatára óriási erővel vágta a léc alá a labdát. Gyönyörű találat volt, de ahogy mondtam, Szenegál sokkal jobb formában jött ki a második fél időre, és 5 percen belül szépített is Sár révén, aki lerázta magáról Wolfét, majd estében Milan fölött a kapuba lőtt. Nagyon szép találat volt. Ekkor benne volt a mérkőzésben, hogy Szenegál kiegyenlítheti a mérkőzést, de ez nem történt meg, és a nap folyamán 4-en is dupláztak. Messi, Mbappé, Haaland és Szár is 2-2-2 gólt rúgott. Itt most Haaland duplázott. Gyönyörű támadás után a felső rész segítségével beesőzte a hálóba a labdát. Már többször is felszabadított volna a szenegáli védelem, nem tette meg. Újra középre játszották a labdát. Berg adta középre, és Haaland közelről berúgta a felső rész segítségével a hálóba, 3-1 Norvégiának. Akkor tényleg úgy látszott, hogy már az eldőlt a mérkőzés, de ez nem így történt, mert mindent egy lapra feltéve Szenegál elkezdett támadni, de nem koronázta siker a megmozdulásaikat. A 93. percben viszont szépített Szenegál, és ismét Ismail Szár volt a főszereplő, aki egy középre adott labdát lekészítettek neki, és a kapus fölött a hálóba helyezett. 3-2, nagyon izgalmasan teltek az utolsó percek, mert ezen a világbajnokságon megszoktuk, hogy nagyon maratoni hosszúságú hosszabbítások vannak. Ez a meccs is 100 percig tartott, egyenlíteni már nem sikerült Szenegálnak, viszont az utolsó fordulóba neki meg kell szerezni a győzelmet, az, hogy 3 pontja legyen, és esetleg valahogy legjobb harmadikok közé bekerüljön, ugye 8 harmadik és tovább jut. De hát a másik mérkőzés lesz nagyon jó, a Franciaország-Norvégia mérkőzés, ami a csoport elsőségről fog dönteni.
Vukovics László értékelése után hallgassák a francia válogatott szövetségi kapitánya a Didier Deschamps összegzését.
C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
először fordult velem elő ilyen hosszú szünet, de remélem a játékosok nevében is ez volt egyben az utolsó is. Tisztában vagyunk a veszélyekkel, de így túl sok a mérkőzés kezdete és vége közt eltelt idő. Különösen annak fényében, hogy 4 nap múlva újabb meccsünk van, ám a lényeg a 2 mérkőzésen megszerzett 6 pont, és hogy megvan a továbbjutás. Ami pedig a kulcsjátékosaimat illeti, bízom Dembélében, szerencsére ő sem kételkedik önmagában, de amit ma nyújtott, az nagyon fontos volt, neki is és nekünk is, hiszen fontos szerep vár még rá. Akárcsak Kylian, ebben semmi új nincs, de Osman mostanában nem mutatja meg a képességeit, pedig legalább olyan jó, ráadásul sokszor szerencsésen volt, visszaesett, nem igazán ment neki a játék, pedig már 2018 óta itt van velünk. Mbappé magasra teszi magának a lécet, érte nem aggódom. Az első naptól fogva csak a gólszerzés motiválja, és látják, rendre betalál. Ráadásul kapitányként is kiváló, a pályán és azon kívül is. Nem igazán tudom pontosan, hogy miért, de mostanában több kritikát is hallottam vele szemben, hogy önző lenne és arrogáns, pedig egyáltalán nem ez a helyzet. Ő egy igazi kapitány, vezére az egész csapatnak, de ami igazán kiemeli, az a hatékonysága.
A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az elefántcsontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 23 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapata szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával. Az argentin Martin Demichelis lett a Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember a múlt szerdán menesztett Ole Werner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Filipe Cselicaia irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó együttesét. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
Nemzeti Sportkrónika.
A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női selejtezőben Gál Fidalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Marozsán Fábián a majorkai füves pályás tenisztorna első fordulóját vette sikerrel, miután hatalmas csatában játszma hátrányból fordítva 2 rövidített szetben győzte le a szlovák Alex Molchant. A magyar játékos a következő fordulóban a 4. kiemelt chilei Alejandro Tabilóval küzd majd. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77 egyéni csúcsát. Kedves hallgatóim, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbe faragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! Csete Beátával.
8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Fejős Ádám meteorológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Az idei nyár jól rámutat arra a légköri mintázatra, amitől sokan idegenkednek, talán tartanak is. Nem csoda, hiszen a Föld minden egyes lakója a saját bőrén érzi, hogy valami kétség kívül megváltozott. Bolygónk átlaghőmérsékletének emelkedése, különösképpen annak tempója a légköri mérések kezdete óta sosem látott mértékben zajlik. A fizikai ismereteinkből tudjuk, hogy a hőmérséklet nem más, mint belső energia. Ebből könnyen megérthető az a tény is, hogy az egyre gyakoribbá váló hőhullámok mellett a légkör dinamikai értelemben is évről évre egyre szélsőségesebbé vált. Az áradások, pusztító viharok, hurrikánok egyre többször veszélyeztetik a lakosságot. A Kárpát-medencében a hosszan elhúzódó, aszályos, forró időszakokat rendszerint heves zivatarok, viharos, egyes esetekben károkozó szél követi. Aztán ezek ismétlődnek tovább. Hőhullám, lehűlés, hőhullám, majd újabb lehűlés. Bár fontos tisztázni, hogy a földi légkör egy kaotikus rendszer, melynek szabályszerűsége és előrejelezhetősége egyrészt időben korlátos, másrészt minél távolabbra igyekszünk tekinteni az időben, a prognózis annál nagyobb bizonytalansággal terhelt. Magyarán holnapra mindig pontosabbak az információink, mint egy hétre előre. Az ilyen rendszerekben, mint Földünk légköre, nincs két pontosan ugyanolyan év. Viszont az jól látszik, hogy a globális cirkuláció változásai olyan szokatlan légköri viselkedéshez vezetnek, mint például a tipikus ciklonpályák elmozdulása, ami alapvetően határozza meg egy térség csapadék viszonyait. Az idei nyáron az említett ciklonpályák tőlünk északra mozdultak el. Hazánkban gyakran a leszálló légmozgások oszlatták a felhőket, a magas nyomású rendszerek, amelyeket anticiklonnak nevezünk, egyrészt távol tartották a nedvességet szállító ciklonokat, másrészt melegebb léghullámokat szállítottak Közép- és Kelet-Európába. Amikor a légkör működése globális értelemben átalakul, egy meglehetősen szokatlan, váratlan helyzet állhat elő. Előfordulhat, hogy egészen más légköri környezetben, vagy ha úgy tetszik, más klímában öregszünk meg, mint amiben felnőttünk. Gyerekkoromból én is több nagyobb havazásra emlékszem. Napjainkban, a téli időszakban, a nagyvárosokban épített hóemberek másnapra már elolvadnak. Kitettségünk az időjárási extremitásoknak nekünk embereknek is elvitathatatlan. Éppen ezért különösen fontosnak tűnik, hogy amennyire csak lehet, felkészüljünk ezekre a változásokra. A felkészülés adott esetben szimplán tájékozódás, időnként tervezés, sok esetben az életünk rutin feladatainak átalakítása. Lassan eljutunk oda, hogy nem is annyira abszurd gondolat a mediterrán országokból jól ismert siesta bevezetése. Fontos ugyanakkor tudatosítanunk magunkban, hogy bármennyire is komfortkereső az ember, mégiscsak a természet részeként élünk ezen a bolygón, amelynek légköre még mindezen ijesztő átalakulások ellenére is egy élhető környezetet biztosít számunkra. Időnként nehezen élhetőt, de mégiscsak élhetőt. Az emberi alkalmazkodás gyakorlása, a klímaváltozás, a globális felmelegedés fokozódásával egyre inkább napi feladatként jelenik meg, jóformán minden ember számára. Bízom benne, hogy ezzel az ismeretterjesztő jegyzettel gondolatokat ébresztettem önökben. És ne feledjék, nincs rossz időjárás, csak nem megfelelő öltözet.
Napi jegyzet című rovatunkban Fejős Ádám hoztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóink. A jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Már 10 megyében és fővárosban van tűzgyújtási tilalom, mert a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is.
Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, valamint a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levél között több eddig még nem publikált dokumentum is van. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nézzük meg először, hogy mi történt a piacokon tegnap. Június 22-én Európa piacain viszonylag nyugodt kereskedés folyt. A nap fő kérdése az volt, hogy elég erős a diplomáciai remény ahhoz, hogy háttérbe szorítsa az inflációs és a geopolitikai kockázatokat, és erre úgy tűnik, hogy igen, volt a válasz. A páneurópai index több mint 0,5%-kal emelkedett, miután a befektetők kedvezően fogadták az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos híreket, és az olajár is visszahúzódott. Hasonló nagyságrendű erősödést tudtak mutatni a frankfurti tőzsdevezető indexe, a londoni tőzsdevezető indexe is. A tengeren túlon némileg árnyaltabb volt a kép, a Dow Jones ipari átlag kevesebb, mint 0,5%-kal tudott erősödni, vagyis a hagyományos ipari és egészségügyi súlyú részvényekben még maradt vételi erő. A Standard & Poor's 500-as indexe ugyanakkor nagyjából ugyanekkora mértékben csökkent. A technológiai részvények mutatója pedig bőven 1% fölött vesztett az értékéből. A nap igazi törésvonala tehát nem az volt, hogy kockázatkerülő vagy kockázatvállalója a piac, hanem az, hogy a befektetők mennyire bíznak még a legnagyobb technológiai nevek árazásában. Budapesten viszont kifejezetten erős napot láthattunk. A BUX Index közel 1,5%-os emelkedést tudott produkálni, és nem is egyetlen papír húzta fölfelé a magyar piacot, noha főszerepet egyértelműen az OTP vitte. A legnagyobb bank részvényei bőven 2% fölött tudtak erősödni. És akkor mi látható ma reggel? Európa egyelőre óvatos hangulatban készül a kereskedésre. A hétfői nyugalom után meglátjuk, hogy mi várható a geopolitika színpadán. Természetesen azért a remények és az olajár visszahúzódása még támaszt adhatnak a részvénypiacoknak ma is. Ázsiában gyengébb volt a kereskedés, különösen Japánban és Dél-Koreában látszott eladói nyomás, miközben az amerikai határidős piacok is mínuszt jeleztek, ez is hatni fog már a délelőtti órákban. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 352 forintba, míg egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 36 perc, az élelmiszerláncok mielőbb kivezetnék az ár és topokat, erről beszélgetünk a következő percekben Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
Hogy az Európai Unió bírósága szerint uniós jogot sértettek azok a magyar intézkedések, amelyek kötelező árkedvezmények biztosítására kötelezték ugye a nagy élelmiszer kereskedelmi láncokat. A lakosságnak jó volt, a kereskedőknek pedig nem. Mi jön most a döntés után, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni? De azt kérem öntől, hogy mielőtt erre rátérnénk, azért nézzük meg a jelenlegi helyzetet, hogy mit okozott az árrestopp.
Igen, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről. Szövetségünk, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség bevezetése óta az árrésapka ellen próbált minden eszközzel lépni és tenni, mert valóban, ahogy most már minden ágazat belátja, ez egy nagyon hibás gazdasági döntése volt az előző kormányzatnak, nagyon súlyos károkat okozott. Azt látjuk, hogy ez a 10%-os árrés, amivel az élelmiszerkereskedőknek értékesíteni kell azt a 43 termékcsoportot, amiben 800 ezer cikkelem is van egy-egy szupermarketben, az a 10% árés a költségeket kismértékben sem fedezi. A 10% árés csak, hogy a hallgatóság számára is egyértelmű legyen, csupán a logisztikai költséget sem fedezi egy szupermarket esetében. Ezek a károk ugye az is érzékelhető már, hogy nem csak a szupermarket kategóriában a kötelezett kereskedőknél hatalmasak, hanem mindazoknál a kisboltoknál, akik nem kötelezettek, az ő fogyasztójára nagyon magasak lettek, mert ők nem tudnak, nagy beszerzési láncokhoz nem tartoznak, nincsenek jó beszerzési áraik, fogyasztójárak olyan magasak, hogy elfordultak a vásárlók. Ez a kereskedelmi probléma gyakorlatilag már az erős forint hatására a feldolgozóiparra is kiterjedt, ezért gondoljuk azt, hogy a gazdaság és az agrártárca már komolyan mérlegeli ennek a kivezetésnek a lehetőségét.
No, mérlegelik a kivezetés lehetőségét, mikortól hogyan, milyen lépések szükségesek ehhez, és mikortól léphet életbe, akkor ezek szerint az az intézkedés, ami az élelmiszerláncoknak, illetve a nagykereskedőknek, élelmiszer kiskereskedelmi láncoknak megfelelő lehet, aztán majd beszéljünk arról is, hogy mindez pedig azért a lakosságot hogyan érinti, vagy hogyan terheli.
Konkrét információnk nincsen, nem történtek személyes egyeztetések ezekkel a minisztériumokkal. A jelzéseinket, az aggályainkat, a felvetéseinket természetesen becsatornáztuk az új kormányzat szereplői irányába is, de ami válaszleveleket kaptunk, abból azt érezzük, hogy mégis történik egy szakmai felülvizsgálat, mégis történik a hatásoknak az elemzése, az összefüggéseknek a vizsgálata, és pontosan azért, mert most nagyon erős a forint, nagy a kockázata annak, hogy még ennél sokkal több importtermék jön be hazánkba élelmiszerekből, ami egyáltalán egyetlen agráripari szereplőnek sem jó, nem csak a kereskedelemnek, aki ezeket a terheket gyakorlatilag a hatósági ár óta, évek óta viseli.
Hogy látja egyébként, hogy melyik lenne az üdvözlendőbb, egy fokozatos kivezetés, vagy pedig egy lépcsős kivezetés? Már csak azért is, mert nyilván a vásárlónak sem mindegy az, hogy milyen mértékben szoktatják hozzá az üzletek ahhoz, hogy innentől kezdve azok a termékek, amiket megvásárolt, drágábbak lehetnek.
Mi mindenféleképpen amellett tesszük le a voksunkat a jelen gazdasági körülmények között, hogy ennek az ársapkának egy az egyben hatályon kívülre kell kerülnie. Ezt egyszerre kell kivezetni, nem fokozatosan, mint ahogy mondjuk azt egy évvel korábban megfogalmazta a szakma. Most ebben a környezetben pont azért, mert erős a forint, ennek az azonnali kivezetése és teljes körű kivezetése lenne a célszerű meglátásunk szerint. És a fogyasztókra pedig ugye kitérve nagyon fontos az, hogy jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok és olyan nagy a számosságuk, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő importtermékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig egyértelműen a beszerzési áraknak a hazai termékek esetében is a csökkenését vonja majd maga után. Azt látjuk, hogy az erős forint hatására még nincsenek meg a magyar feldolgozóipari szereplőknél az árcsökkenés lehetőségei, de minden kereskedő, aki bármely terméket importból hoz be, nyilvánvalóan nem ugyanaz a kalkulációban az eurónak az árfolyama, mint decemberben, amikor 400 forint felett volt az euró. Ugye most ez egy lehetőség, ezzel azt gondoljuk, hogy élni kell, mert a káros hatásokat fel kell számolni.
Ugye az importtermékek esetében azért élhet a vásárló vagy a fogyasztó némi szkepticizmussal, mert például, hogyha egy unióból származó termékről beszélünk, akkor arra nincs ráírva az, hogy pontosan melyik országban, hol és hogyan készült, hanem csak annyi, hogy a származási hely az EU. Akkor viszont azt mondja a vásárló, hogy inkább megvásárolom a magyar terméket, vagy inkább elmegyek egy olyan üzletbe, ahol ilyen termékeket kapok. Hogy látja, hogy ez mennyiben befolyásolhatja egyébként a nagyobb áruházláncokban történő vásárlásokat?
Így látja ezt esetleg a magyar vásárló, hogy magyar termék mellett teszi le a voksát, amennyiben az árkülönbség 10%-nál mondjuk kevesebb. De hogyha az importtermékeknek az ára jóval kedvezőbb 20, akár 30%-os, akkor a mai helyzetben, a lakosság helyzetében bizonyára árat vásárol a fogyasztó, tehát úgy fog dönteni, és az egyértelműen megmutatkozott ugye az elmúlt években, amikor nagyon magas volt az infláció. Az árak megfigyelésére, tudatos vásárlásra ráhangolódott minden egyes vásárlói kör, vásárlói célcsoport, ezért ezeket az árakat nagyon óvatosan próbálja a kereskedelem is módosítani, mert az ár van most az első prioritási fókuszban, ezt most ez az importnak a veszélye tulajdonképpen nagyon komolyan meg is mutatja, de az, hogy a vásárló ma hogy dönt, hogy mennyire tartja kockázatosnak az élelmiszereket abban az esetben, hogyha annak a származási országa bármely Európai Uniós tagállam, ez nem jellemző, mert több mint 20 éve vagyunk az uniónak a tagjai, és ezzel az import körülményekkel, ezekkel az import kínálatokkal már megismerkedtek a vásárlók, és semmi káros hatása nem lesz ennek az életükben.
Na nyilván ezt majd a jövőben nagyon sok minden eldönti. Azt kérem, hogy beszéljünk még egy kicsit arról, hogy ez az intézkedés az, amit önök szeretnének elérni, és amiről egyébként ítéletet is mondott az Európai Bíróság. Ehhez milyen egyéb intézkedésekre lesz vagy lehet szükség ahhoz, hogy megtörténjen?
Tulajdonképpen ugye a kormányváltással ezt a szabályozót, ezt a kormányrendeletet törvényi szintre emelte az országgyűlés, így a kereskedelmi törvény részévé vált ez a kötelezettség a kereskedelemre vonatkozóan, így a élelmiszer és a drogéria termékek tekintetében. Ezért ez az egyszerű törvénymódosítás ennek a két új bekezdésnek a hatályon kívül helyezésével gyakorlatilag néhány nap alatt ezt meg lehetne lépni.
No, milyen fellendülést várnak ettől az intézkedéstől?
Versenyt várunk, mert ez az ár és sapka egy versenykorlátozó intézkedés volt. Tulajdonképpen kizárólag a kiskereskedelmet terhelte, kimondta a rendelet, hogy 10% áréssel értékesíthetünk, és az összes többi szereplő, aki az ellátási láncban van, semmiféle versenyre nem volt ösztönözve, nem volt kényszerítve az elmúlt több évben már a hatósági áróta mi történt, semmit nem javult a magyar feldolgozóipar hatékonysága, és így miután ez a versenytorzító intézkedés eltakarta a káros folyamatokat és káros megoldásokat, ezért ez most nagyon gyorsan felszíne fog törni, és minden feldolgozóipari szereplőnek az lesz a feladata, hogy ebben villámgyorsan lépjen, hogyha a termékeit a magyar polcokon, a magyar kereskedelemben ott akarja tartani.
Tehát akkor itt egy lényegesen több rétű problémáról beszél. Élünk, például a feldolgozóiparnak a hatékonyságáról, önmagában az árak visszavezetése, vagy az árestopnak a megszüntetése, az nem hozza meg azt a hatékonyságot, amelyet önök szeretnének elérni?
Nem tudott hatékonyságot növelni, mert egyszerűen eltakarta a problémákat. Az volt a mondás, hogy 10% áréssel árulunk, a lakosságnak ez egy kedvező információ volt, ez egy nagyon jó marketing szlogen is volt az elmúlt időszakban, de az, hogy ezzel mekkora problémákat, milyen rossz folyamatokat, káros folyamatokat indított el ez a versenytorzító rendelkezés, annak az eredményét most látjuk. A bezáró, sok ezer bezáró kisbolt között egyértelműen kimutatható az, hogy az árbevételük csökkenése egyszerűen már nem teszi lehetővé a működést. Bezártak, megszűnnek, sok olyan termék nem fog tudni majd polcra kerülni, ami a nagy láncokba nem tud bekerülni, mert nincsen akkora széria gyártása annak a gyártónak. Tehát elindultak ezek a folyamatok, elindultak a szakmai hatásoknak a vizsgálatai, mi ezt reméljük és feltételezzük, és ha ez így van, akkor a döntéshozatal ez bizonyára a lehető legrövidebb úton ki fogja vezetni.
Mikorra történhet ez meg, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy a mai kétharmadnál nagyobb többségű országgyűlésben ez egy döntés kérdése, és onnan pedig napok alatt ez megtörténhet.
No, hát politikai akarat gyakorlatilag, hogy az ár és toppok eltörlésre kerüljenek, valamennyit emelkedhetnek az élelmiszerek árai, de a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség azért lát esélyt arra, hogy ez a fogyasztást ne befolyásolja. Erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 47 perc, a magyar felnőttek mintegy 40%-a szabad idejében heti 10 percet sem sportol, és csak mintegy 30% mozog legalább heti 150 percet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. Ugyanakkor, ha a munkavégzés közbeni fizikai aktivitást, a sétát és a kerékpározást is figyelembe vesszük, a felnőttek csak nem 3/4-e éri el az ajánlott aktivitási szintet. Cínege Levente összeáll.
A fizikai aktivitást egy 9 kérdésből álló modullal mérjük, amely külön vizsgálja a munkavégzés, a közlekedés, gyaloglás, kerékpározás, valamint a szabadidő sporttevékenység során végzett aktivitást.
Fogalmazott műsorunknak a Statisztikai Hivatal szóvivője Gombos Veronika.
A munkavégzés közbeni fizikai aktivitás mérését nem percekben mérjük, hanem a munka jellegére kérdezünk rá. Aki pedig nem dolgozik, a mindennapi tevékenységét értékeli fizikai aktivitás szempontjából.
Gombos Veronika kiemelte továbbá, bár nemek szerint nincs éles eltérés, a férfiak valamivel nagyobb arányban sportolnak rendszeresen. Ennél sokkal markánsabb különbségek mutatkoznak életkori iskolázottság és település típus szerint. A szóvivő kitért rá az idősebb korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a kis településeken élők mozognak a legkevesebbet. Ezért ők tekinthetők a leginkább veszélyeztetett csoportnak a Statisztikai Hivatal szerint, ami célzott helyi és társadalmi beavatkozásokat indokol a mozgás és az egészségtudatosság növelésére, tette hozzá.
A felmérés 2025-től 6 évente valósul meg. Az Eurostat adatbázisából is lekérdezhetők a testmozgásra vonatkozó nemzetközileg összehasonlítható adatok, és számos nemzetközi szervezet használja ezeket az információkat. A hazai folyamatokat más adatforrások segítségével is folyamatosan nyomon követjük. Az adatok teljes feldolgozása után az egészségfelméréshez kapcsolódó elemző kiadványokat tervezünk megjeleníteni.
Hallgatóink mikor úsztak egy jót utoljára? Egyik kedvenc mozgásformámat és egy közelgő eseményt ajánlanék önöknek most szombatra, június 20-ára.
Egyre több embernek nyíltvízi úszás, nagyon sok szabad vízfelületünk van, de nagyon kevés nyíltvízi úszó esemény van Magyarországon.
Fogalmazott a napokban az M4 Sport szabadidő című műsorában Tamás Krisztián, a Budapest Sportiroda marketing vezetője.
A MOL Campus öbölúszás. Az egyik érdekesség ennek, hogy Budapest területén zajlik. A Lágymányosi öbölben, a Kopaszigátnál van egy kis nyugodt rész, ahol nem folyik a víz, tisztább a Duna, mint a Sodrásban, melegebb, ami egy nagyon fontos szempont. Itt van felépítve a helyszín, a rajt cél, és itt lehet különféle távokat teljesíteni. Június 20-án, körülbelül egy hónappal a Balaton átúszás előtt, ez egy nagyon jó edzés lehetőség, vagy forma felmérés lehetőség, hogy eljött a nyár, eddig mindenki úszodában készült, és akkor egy hónappal a nagy kihívás előtt kimegy nyílt vízre, megnézi, hogy mit tud, melyik távot tudja teljesíteni.
Mit szólnának egy kis funkcionális edzéshez? Erre is alkalmas az előttünk álló időszak, részletezte Becher Kristóf edző, egy új budai fitness center szakmai vezetője a Dunavört Mozgás tér című műsorában.
Erőléti edzésről van szó. Alapvető emberi mozgás minták keresztül történik ez. Durább mozgások, guggolások, csípődöntések, nyomások, húzások. Ezekhez a mozgás mintákhoz társítunk gyakorlatokat. Van benne állóképességfejlesztés, izom, erőfejlesztés, izom keresztmetszet növekedés. Az egészségügyi szempontból jó, csontsűrűség növekedésére mindenkinek erre szüksége van. Tehát, hogy most megnézzük a modern életvitelt, ugye a fizikai aktivitás az lejtmenetben van. Tehát, hogy most egy globális szinten megnézzük, az emberek egyre inaktívabbak, és ezzel nagyon sok egészségügyi kockázat jár. Tehát alapvetően azt javaslom, hogy mindenki kezdjen el edzeni. Az ellenállásos edzés az azért egy szuper dolog, mert amit befektetsz, nagyon sokat kapsz vissza.
Hátrafelé mozgás, ilyen is létezik, nem is olyan nehéz, ajánlom figyelmükbe. A hátrafelé mozgás az egyik leghatékonyabb módja a mozgás koordináció javításának és az izületek kímélő erősítésének, mivel szokatlan irányban mozgatja a testet, extra figyelmet és egyensúlyt igényel, ami az agyat is aktívan megdolgoztatja, hangsúlyozta Kuti Renáta Szelenge személyi edző.
Egészen más idegizom kapcsolat és más izomzat szükséges hozzá, hogy elvégezzük ezt a feladatot. Vannak nagyon pozitív előnyei is, hiszen hogyha sokkal több izomrost és izomegység kapcsol be egy mozgás során, akkor az energiafelhasználásunk is nagyobb lesz. Ha sokkal több izomrostot tudunk működtetni egy mozgás során, akkor további hozadéka az, hogy javul a testtudat is.
Amikor becsukott szemmel is meg tudjuk kezünkkel érinteni az orrunkat, az tehát maga a helyzetérzékelés. Mindez hasonló körülmények között fejleszthető például a hátrafelé sétálással, vagy egyéb csukott szemmel történő gyakorlatokkal, véli a személyi edző.
Hátrafelé mozgás lehet egyébként fölfelé menni a lépcsőn is, bármennyire extrémnek hangzik. Lehet kocogni hátrafelé, lehet sétálni hátrafelé futópadon. Egyébként nyugodtan ki lehet próbálni kitöréseket is végezni hátrafelé, vagy esetleg egy pár futóiskolás gyakorlatot, de ezt kifejezetten inkább az atlétáknak javasolnám. Tehát mindig az a legfontosabb, hogy akkor leszünk a legjobb testtudatban, formánkban, hogyha a rajtunk lévő katonákat, az összes izomrostot mi irányítjuk, és ő bekapcsol bármilyen mozgás során.
Hiába aktív valaki a szabadidőben, hogyha a munkaidejében több órát folyamatosan ül és nem mozog, önmagában egy egészségkockázatot jelent.
Mindenről pedig már Babai Lászlót, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnökét kérdeztem.
Ezért is kerül be az ajánlásokba az, hogy óránként, fél óránként, 10 percre, 5 percre föl kell állni, és egy picit mozogni kell. Arra is vannak irodalmi adatok, hogy a szabadidőben végzett fizikai aktivitásnak az egészségre gyakorolt hatása az sokkal kedvezőbb, mint hogyha ezt a fizikai aktivitást, akár hogyha medben energiafelhasználásban nézzük, akkor a munka során fejti ki az illetőt.
Babai László emlékeztetett, a Testnevelési Egyetem korábbi felmérése riasztóan egyértelművé tette. A fiatal felnőttek a leginkább sérülékeny korcsoport, mert az iskolai évek alatt még aktívak, majd a fiatal felnőtt korban jelentősen visszaesik a mozgás, és csak 30-40 éves kor körül kezd ismét emelkedni a fizikai aktivitás szintje. A Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke hangsúlyozta, nem elég, ha az egészségügyi szakemberek belülről próbálják megtervezni a szabadidős mozgás ösztönzését, hanem be kell vonni azokat a közösségi szabadidős szereplőket is, akik a mozgást élményként és közösségi formában tudják kínálni. Az orvosok feladata pedig az, hogy bizonyítékokon alapuló, egyértelmű ajánlásokat tegyenek, majd a közösségi programok segítségével támogassák a pácienseket a mindennapi aktivitás fenntartásában, ami egybeesik a WHO irányelveivel is, fogalmazott.
Egészségügyi téren mostanában az elmúlt 5-10-15 évben kerültek be a nagy-nagy nemzetközi irányelvekbe azok a bizonyítékokra alapuló ajánlások, hogy gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy minden egészségi állapotban a heti 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás plusz 2x30 perc izomerő növeléshez alap és ajánlandó. Akár cukorbetegeket nézünk, prédiabéteszeseket, magas vérnyomásosokat. Nekünk orvosoknak most ez, amit a mindennapi gyakorlatokba be kell emelnünk, és valóban ugyanúgy, ahogy eddig egy műtétet, egy gyógyszeres terápiát, egy fürdőterápiát, egy bármilyen terápiát javasoltunk, ugyanúgy meggyőződéssel, hittel, tudományosan alátámasztva javasoljuk a pácienseinknek azt, hogy rendszeresen fizikai aktivitást kell végezniük.
Babai László meggyőződése szerint a közösségben végzett fizikai aktivitás az egyik legfontosabb eszköz az inaktivitás elleni küzdelemben, és ennek megvalósításában kulcs szerepet kell vállalniuk a munkáltatóknak is. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkahelyeknek a mindennapok részévé kell tenniük a mozgást, ugyanúgy, ahogy sok helyen védőfelszerelést használnak, közösséget kell építeniük, amely támogatja a munkavállalók rendszeres aktivitását. Hívja fel a figyelmet a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke.
8 óra 56 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ér. Én valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Pap János és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzunk hamarosan, de előtte még itt van velünk a stúdióban Horváth Ágnes, mert hogy 9 óra után kezdődik a délelőtt. Szervusz Ági, milyen témákat hoztatok ma a hallgatóknak?
Szervusz Bél, szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Tulajdonképpen ott folytatjuk mi is, ahol a Jó reggelt Magyarország abba hagyja, mert hogy ki fog derülni, hogy mit is jelent pontosan ez az életmódorvoslás. Milyen területeket érint. Ugye folyamatosan fejlődik szerencsére az orvostudomány. Számtalan olyan betegséget tudnak ma már gyógyítani, amelyet akár egy évtizeddel ezelőtt is reménytelen volt, vagy nagyon nehéz volt. De egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy bizony mi magunk bőven tehetünk azért, hogy ne legyünk érintettek bizonyos betegségekben. Nem tudom, hogy te próbáltad, de már volt-e olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy na itt az idő, életmódot kell váltanom, nincs más megoldás.
Én beszéltem már itt a rádióban erről egyébként, hogy nekem van egy mozgásszervi autoimmun betegségem, és ahhoz például, bár mindig igyekeztem mozogni, de ahhoz például, hogy az valóban, vagy jól tudjak működni vele a hétköznapi életben, ne okozza nekem fennakadást, ahhoz egy jó orvoson kívül persze szükség volt arra, hogy rendszeresen mozogjak.
És nehéz volt az izmokat tenni, vagy váltani, vagy
ezt megszokni? Nem mondom, hogy mindig szerettem, ma is van olyan, hogy nagyon nehezen indulok el, sőt, már felöltöztem, és akkor nem megyek, aztán rá kell venni magam, hogy de, mert tulajdonképpen az életben maradásnak az egyik feltétele. Aztán ez mentális területen is szerintem nagyon sokat tud segíteni az embernek, hiszen amikor fizikailag egy kicsit megerőltetjük a szervezetünket, akkor kijönnek azok a gondolatok, vagy tisztul a fej, amelyek esetleg mérgezték a lelkünket, vagy a hétköznapunkat. Azt többször észrevettem, hogyha rossz kedvűen is megyek el edzésre, akkor utána jókedvűen jövök el. De ugyanez a kerékpározással, te is kerékpározol, pontosan tudod, hogy x kilométer után, mondjuk ez nálam 40 kilométer, mintha kicseréltek volna, és minden gondot elfogadott.
Igen, bár vannak olyan testrészeim, amelyek akkor már nagyon-nagyon fájnak, de ez igaz, hogy a mozgás után az embernek biztosan jobb kedve lesz. Nekem, ami nehezemre esik, pedig teszteltem is tudom, hogy bizonyos táplálkozási szabályokat betartva biztosan jobban érzem magam. Mégsem tartom be ezeket, és nagyon vigyázok arra, hogy nehogy elmenjek olyan orvoshoz, aki szigorúan felhívja a figyelmemet arra, hogy na pedig ez tilos, mert nagyon rosszat tesz, és szerintem sokan vannak ezzel így.
Az pedig... a helyzet, bocsáss meg, hogy itt a szabadba vágok, az a helyzet, hogy bizonyos dolgokat ki lehet váltani, cukrot, fehérlisztet, ilyeneket én 10 éve így élek, ki lehet váltani.
Igen, tudom, ezért hoztam ezt szóba, mert tudom, hogy te fegyelmezett vagy. De tapasztaltad, hogy milyen pozitív hatása van annak, hogy ebben is gyökeresen változtattál?
Igen, és hogyha néha bűnözök, akkor viszont tapasztalom azt is, hogy milyen rossz hatással van a szervezetemre.
Igen, hogyha már valaki ezt megélte, akkor tudja, hogy milyen jó lehet, hogyha tud életmódot váltani. Na hát megpróbálunk majd tanácsokat adni a hallgatóknak ahhoz, hogy hogyan kell életmódot váltani, miért érdemes, és milyen súlyos betegségek esetén kötelező. Tehát a saját felelősségünkről fogunk hamarosan beszélgetni.
9 óra után a délelőttben, én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, Csete Beátát hallották, szép napot és minden jót kívánok!
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.